Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
De vártuk már azt, hogy playoffot harangozhassunk be, és eljött ez az alkalom is. Na most azt fontos leszögezni, hogy ezt a podcastet mi szerdán délelőtt vesszük fel, vagyis kora délután, valószínűleg csütörtökön jön ki, tehát még ezért nem reagálunk a play-in meccsekre, de nyilván azért pár szót ejthetünk arról a kettőről, ami már mögöttünk van itt a felvétel pillanatában, és még egy kérdést is fel akarok tenni a mai vendégünknek majd fogelmenesztésével kapcsolatban, és ez talán már egyértelművé is teszi, de ha még nem, akkor most jön a meglepetés, hogy a vendégünk nem más, mint kedvenc edzőnk, Coach T, Gedei Tibor. Szia!
Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek.
Szia Tibi, én is örülök, hogy itt vagy. Neked bármikor kikölcsönzöm ezt a beköszönésemet. Mások is használják, de a legkevésbé az már, hogyha te használod, nagyon örülök, hogy a mai elemzésekhez egy tényleges edzőt, ráadásul ugye magas szinten, nagyon magas szinten edzősködő edzőt újra meg tudtunk hívni. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre majd több pár harccal kapcsolatban is, vagy hát igazából az összessel, de nyilván főleg azokkal, amelyek az én szívemhez is kedvesek lesznek, mert ugye remélhetőleg kedvenc játékosom vagy játékosaink is pályára tudnak lépni, ugye ez egy külön téma lesz.
Hát ez bizony egy külön téma lesz, igen. Te neked ráadásul külön, még ha nem is vagy Warriors Drucker, Curry is az egyik kedvenc játékosod, és még ez még nála sem dölt el, szóval bőven lesz ilyen szempontból muníció a mai adásban. Egyébként meg szerénykedszít, hát ez nem beköszönés, ez szállóig ez olikám.
Na jó. Nem akartam így fogalmazni, igen, de örülök, hogyha te így gondolod, akkor ezt elfogadom.
Én abszolút, viszont most akkor kezdjünk már gyorsan a két hajnali meccsel. Szóval először is szeretném verni a mellem, hogy haha, mert ugye én tippeltem a Minnesota-ra, de most viccet félretéve, ezen a meccsen azért a Clippersnek a támadójátéka az úgymond elég durván lelepleződött, és mondjuk nem is értettem teljesen, hogy a negyedik negyedben, amikor végigtolták small ball-lal az ISO-t, tehát five out, szépen körülállták a tripla vonalat, és akkor Paul George ISO-zgatott. Szóval, hogy Ty Lue, nem tudom, hogy milyen későn reagált, de nagyon későn reagált arra, hogy hát ez rohadtul nem működött. A Minnesota legjobb védője, McDaniels, még csak arra sem kényszerült, hogy valami screenen átmenjen, hogy Paul George-ot fogja, és ha nem Paul George ájzózott, akkor meg Morris ájzózott. Még a pick and rolljaik sem akartak betörni, hanem ilyen side pick and rollok voltak, mint amik Currynél szoktunk látni, hogy leszalad a sarok fele, és akkor onnan el tud dobni egy triplát. Ezt Reggie Jackson is előadta párszor. Van még egy pár jegyzetem erről a meccsről, és nem is kell, hogy hosszan beszéljünk róla, csak hogy azért én azt gondolom, hogy itt edzői szinten is eldőlt ez a találkozó, és én nagyon dicsértem idén Ty Lue-t, de ezt Finch nyerte meg nyilván extrákat kaptunk Anthony Edwards-tól, és D'Angelo Russell meghozta magát, és így férhet bele az, hogy Karl Anthony Towns egy teljes betlit letol, mert a Clippers támadójátéka amúgy sem valami változatos, és ma aztán igazán dögunalmas volt, de teljesen becsődöltek a végére. Szóval ez ilyen szempontból egy nagyon-nagyon playoff meccs volt, egy őrületesen playoff meccs volt, azt kell, hogy mondjam. Neked hogy tetszett, Tibi? Nem tudom, hogy azt volt-e esélyed megtekinteni ezt a meccset.
Nem, sajnos, csak az első mérkőzést tudtam megnézni. Második mérkőzés reggel akartam, de a reggelem egy picit elcsúszott, amikor a délutánba ment át, úgyhogy nem nagyon volt idő már így podcast előtt mérkőzést nézni. Úgyhogy csak az első mérkőzést láttam, de sajnos örvintett róla, hogy ott meg bealudjak.
Ja, értem. Akkor viszont mielőtt az első meccsre rátérünk, Zoli, te láttad a Clippers meccset is.
Igen, én mind a két meccset megnéztem. Nekem nagyon tetszett egyébként a hangulat ennek a meccsnek. A Minnesota-i nézők tényleg playoff hangulatot teremtettek. És ezek nyilván ilyen félimeddig playoff meccsek, ugye hivatalosan nem számítanak bele a playoff statisztikákba, és hivatalosan ugye nem rájátszás meccsek, de nyilván a hangulatuk azért teljesen más, mint egy alapszakasz mérkőzésnek.
Én azt gondolom, hogy már itt a stratégiai, taktikai sakkozás is playoff szintű volt, tehát én ezért akartam
annak ezt kellene, kérdezni. Nyilván igen, az nagyon nagy különbség, erről beszéltünk már, hogy itt nincs hét meccset, tehát itt nem biztos, hogy például ki lehet várni, de ugyanakkor meg ha valamiben nem vagy biztos, akkor meg lehet, hogy pont azért marad egy edz a szokásos sémánál, mint ugye Ty Lue, és hát azért ez számít, hogy a Clippersnek ugye van még egy esélye, tehát bár hozzáteszem, hogy biztos, hogy nem ebben gondolkodtak, hiszen logikusan a Suns sokkal-sokkal keményebb ellenfél lesz, mint a szintén nem könnyű ellenfélnek számító Grizzlies. Tehát itt biztos, hogy senki nem készült külön a Sunsra, vagy nem akarta ugye a két csapat közül a Sunsra játszani. Nekem egyébként, ami ebből a meccsből kulcs momentum az az, hogy Anthony Edwards mennyire zseniálisan játszott, és gyakorlatilag én azt mondom, hogy a véd oldalon is nagy elánnal, nagy kedvel, nagy munkabírással csinálta a dolgát. Tánc teljesítménye meg tényleg ilyen kivétel, tehát nyilvánvalóan a falt problémái kergették bele az egyébként támadásban is meglehetősen hülye döntésekbe. Tehát amikor épp játszott, ugye nem játszott sokat, összesen mennyit, talán 20 pár percet, támadásban se volt jó, és nyilván emiatt, mert ugye ideges volt a faltok miatt. Hihetetlen fegyverténynek tartom, hogy ezt át tudták hidalni egyébként, és hát a két játékos, akit maximálisan ki kell emelni és megsüvegelni, ugye az nem csak az említett Anthony Edwards, hanem Angelo Russell is, aki gyakorlatilag meccselte, én azt gondolom, teljesítményben Paul George-ot, mind a ketten külön-külön, vagy talán még jobbak is voltak, ez így elég lett a végére. Valóban nem játszott szépen ugye a Clippers, de szerintem ők soha nem játszanak szépen, tehát ami szépség ugye van náluk, az abból fakad, hogy egy hihetetlenül jól dobó csapat, tehát hogyha szereted a triplákat, mint ahogy én, akkor azt a részét tudod értékelni, abban most is abszolút elitek voltak, sőt, hát 45,7%-kal tripláztak, 16 bedobott tripla.
És így de is csak 106-os offenzív ratinget sikerült erre a meccsre összehozni, az mennyire kemény.
És nyilvánvalóan azért volt, mert inside játék gyakorlatilag teljesen hiányzott a játékukból, ad-hoc jelleggel rengeteg középtávolit rádobtak, tehát összesen 78 dobásuk volt, ugye abból 35 triplát kivonod, a 33 dobásból szerintem legalább 25-27 midrange volt, ami hát a mai ligában azért nem, egyszerűen nem fekszik, és a Minnesota sokkal jobban tudta támadni a gyűrűt, ha nem is meccselték triplában, de ők is zseniális tripla dobó estét fogtak ki, és az igazság, hogyha jobban büntetőznek, akkor itt nem a végén kellett volna valószínűleg megfordítani ezt a meccset, hanem még korábban. Nagyon hiányzott, nyilván nem mondunk ezzel hatalmas dolgot, Kawhi Leonard a Clippersből. Hozzáteszem, vele se játszanak szebben, de sokkal-sokkal hatékonyabb ez az egész rendszer.
Igen, azért az nem ilyen közepes alatti támadó csapat Kawhival már, hanem inkább közepes feletti. Az se jó, vagy elit, de az közepes feletti. Még azt írtam fel magamnak, hogy Terence Mann biztos, hogy többet játszhatnám, zseniális védő, és Norman Powell annyit nem tesz hozzá támadásban, de cserébe, na Norman Powell viszont szörnyű volt védekezésben végig. Reggie igen. Jacksonnak 42 percet kell játszani, úgyis, hogy azt hiszem volt 5 faltja, meg 6 eladott labdája, ezt most csak így fejből, de úgy kell 42 percet játszani, hogy a Powell cserénél lenyilatkozzák a Clippersnél, hogy hát nekünk tulajdonképpen nem irányító kell. Aha, oké. Okay. Úgyhogy ezeken nagyon jók, de akkor térjünk át gyorsan a másik mérkőzésünkre, ahol a Cleveland az első negyedbe elfelejtett kijönni, és utána hiába zárkozott folyamatosan, és gyakorlatilag minden negyedet megnyert volna akkor, hogyha az utolsó perceknek az eseményei nem úgy alakultak volna, ugye, hogy már faltolni kell, nem mentek be az utolsó dobások. Tehát még haton belülre, vagy hatra feljöttek a negyedik negyedben, és egy nagyon érdekes, kicsit ilyen lassú meccs volt abból a szempontból, hogy azért itt az egyetlen rohanást azt az első negyedben produkálta Irving és a Nets, és ennyi. Utána mind a két csapat küzdött a pontokért, nehéz dobások, és mindkét csapatnak megvannak a saját problémái, amik szerintem nagyon jól látszottak ezen a meccsen, de Tibi, ezt lehet, hogy te fogod részletezni, mert ugye te ezt láttad, ezt a mérkőzést.
Hát nekem nagyon tetszett egyébként a Cleveland védekezése, mondom ezt úgy, hogy az első negyedben picit tényleg átrontak rajtuk, és 40 pontot dobott a Brooklyn, de már ugye az elején látszott, hogy Mobley besegítő védőként használják nagyon-nagyon sok esetben, és számomra félelmetes, hogy újoncként milyen hihetetlenül jól csinálja, és mennyire okosan játszik, mint védekezésben, mint támadásban, és nyilván feladta mind a kettő csapat az ellenfél úgymond nem dobó játékosait, amiből a Brooklyn sokkal-sokkal-sokkal jobban jött ki, hiszen a Cleveland az első fél időben azt hiszem 12-ből vagy 13-ból 2 darab triplát dobott be, azt a kettőt is Kevin Love, ugye, aki egyébként dobójátékos.
Azért szerintem Bickerstaff elég későn vette észre, hogy Lamar Stevens teljesen pályán tarthatatlan. Szóval az, hogy ő végig tolta ott az első negyedet, azt egy picit azért az ő számlájára írnám, mert az nyilvánvaló volt, hogy a Brooklyn nem fogja, és hogy ő ezzel semmit nem tud kezdeni.
Hát ő abszolút pályán tartalatlan volt, de hát ugye Okorót is feladták, aki semmit nem tudott bedobni, ugye Rondónak voltak vála dobásaikénti dobásai, amik szintén nem mentek be. Ugye az, hogy ezek nem dobó játékosok, az nem azt jelenti, hogy 11-ből 0-át kell dobniuk, hogyha bedobnak 11-ből 2-t, akkor nyilván sokkal nyíltabb mérkőzésről beszélünk, és az a kettő azért az nem a világ vége lett volna. Nem vagyok egy Nets drukker, nem szeretem őket igazából, de Kevin Durantnek a védekezését azért ki kell emelni, hiszen az első negyedben gyakorlatilag egyedül védekezte le a Clevelandnek a támadásait, mint besegítővédő. Odaért mindenhova, meg tudta zavarni a dobásokat, a tranzíciót akadályozott meg egy-egybe, volt ugye bravúr blokja Markkanenen, tényleg fantasztikusat játszott, és az egy-egyekből a Brooklyn gyenge védőinek támadásaiból egyszerűen nem bírt betalálni se Lavert, se Garland igazán hatékonyan. Úgyhogy nagyjából az első negyedben mondhatjuk, hogy majdnem eldőlt a mérkőzés. Ugye a Cleveland próbálkozott egy 1-2-2 zónával, ahol Mobley-t tették legelőre. Összességében szerintem tényleg meg tudták nehezíteni a Brooklyn támadásának a hatékonyságát, de Irvinggel nem lehetett mit kezdeni, hiszen ugye egy történelmi félidőt hozott le. Ő saját karrierét nézve, ugye 9-ből 9-et dobott be az első félidőbe, azt hiszem 10-ből 10 volt neki egyszer valamikor a legjobb ilyen performance-e. Ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, hiszen nem hagyták ott, nem hagytak neki könnyű dobásokat, egyszerűen mindent bedobott, és ugye Kidd is azt a pár extrát, azt emberről, két emberről hátradőlve. Mondhatjuk, hogy a komfortzónájából dobta be, de azért az nem szokványos, hogy a két sztár együtt, nem tudom, 75%-kal dob. Ugye Irving 80%-kal dobott meccs szinten, Durant is 16-ból 9-et elhelyezett, bedobtak 13-ból 13 ütetőt, ergo a nyomás ellenére ők tényleg tökéletes kosárlabdát hoztak le a szintjükön.
És még így is szoros lett a végére, mert azért az egyéb gyengeségeit a Brooklynnak, azt azért csak sikerült felfedni a Cavsnek, csak a legnagyobb gyengeségüket nem sikerült, mert annyira eszköztelen támadásban így ez a Cavs, hogy a Brooklyn védekezését azt majd meg tudták bontani, de nem dobták be, inkább így tudnám ezt elmondani. Tehát a Brooklyn védekezésének egy jól támadó csapat 110-et dobott volna ma legalább, és erre képtelen volt egyszerűen a Cavaliers, és mondjuk valószínűleg itt ment el ez a mérkőzés úgy igazán, de azért szerintem támadásban is jelentősen le tudták lassítani a Brooklynt a második fél időben már. Zoli, te is ezt ilyesmit láttál?
Gyorsan hozzáfűzöm, hogy 108 pontot dobtak, tehát két ponttal maradtak el a 110-től, de értem, mire gondolsz, mert nyilván
lehet inkább 120-at nem kellett volna mondani.
Igen, lehet, hogy 120 vagy 115-öt. Én nem értek azzal feltétlenül egyet, hogy nem támadott jól a Cavs, bár ezt te se így fogalmaztad meg feltétlenül, de inkább azt mondanám, hogy túl nagy árat fizettek az első negyedért. Egyébként szerintem működött a taktikájuk. A dobóhelyzeteik szerintem minőségi dobóhelyzetek voltak. Tényleg itt az első negyedben is a Nets extra besegítő védekezése, ami gyakorlatilag hát kiszedte őket, és itt két játékos kell kiemelni, ugye Durantot és Claxton. Claxtont, ha nem csal az emlékezetem, viszonylag korán becserélték, és extra mérkőzés hozott le a kalappal. Tehát, hogyha a Durantra elmondtuk, hogy a kezdőből gyakorlatilag egy szemében védekezte le őket, akkor Claxton ugyanezt elmondhatjuk a kispadról, és most már teljesen egyértelmű számomra, hogy nagyon-nagyon értékes része lesz ennek a rotációnak, és majd beszélünk nem ma, de ugye a következő adásban az általam egyik leginkább most már várt összecsapásról, ugye a Celtics Brooklynról, ott Claxtonnak hihetetlen nagy szerepe lesz, tehát, hogy a padot védekezésben szinten tartsa, ezt a nem túl erős padot legyünk őszinték, mert ugye Patty Mills, Goran Dragic támadásban még ma is szerintem ragyogó játékosok, nyilván védekezésben azért az mellük kell egyszerűen valaki olyan, mint Claxton, aki tényleg zseniális volt ezen a mérkőzésen, és hogyha ezt tudja tartani, akkor az nagyon-nagyon sokat érhet. Megfordítva kicsit, ugye nyilván Durantról és Irvingről nem akarok beszélni, mert mindenki tudja, hogy milyen zseniális támadó játékosok, Durant védekezését külön kiemeltük. Ami nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy a Mobley első ilyen igazi, majdnem playoff meccse, nagyon jól játszott, nagyon jó helytált, egyetlen egy hülye dobás sem vállalt. Nyilván a faltok azok becsúsztak, de ugye besegítő védőként, akinek gyakorlatilag így jelen nélkül egy szemében kellett úgy igazán őrizni a gyűrűt, ez szerintem teljesen rendben van az öt falt, így is azért 35 percet pályán tudott lenni, ideális esetben egy 40 percet nyilván szerette volna játszatni őt Bickerstaff, de ez most nem jött össze. Nekem összességében nagyon tetszett a Cleveland is, és azt várom, hogy bejussanak a play-offba, mert a legjobb csapat a bennmaradó csapatok közül, szerintem a play-in csapatok közül, és nem volt olyan nagyon sokkal lemaradva egyébként a Nets, nyilván a alapszakasz szintjétől, ugye tudjuk, hogy a Nets azért a plafonja közelébe sem tudott kerülni ilyen olyan okokból. Majd nyilván erről bőven beszélek, de most kíváncsi vagyok, főleg Tibi véleményre, de ti ide is, Gábor, hogy ti megpróbáljátok tényleg Simmonst majd az első körben? Csak egy gyors válasz, mert szerintem az annyira nehéz kérdés.
Azért jó, hogy ezt feltetted ezt a kérdést, mert ki akartam emelni Bruce Brown-t, aki ebbe a Draymond Green szerep körben ismét csillogott, fantasztikusan játszott. Még egy triplát is bedobott, amitől
az All-Star szünet óta 47%-kal triplázik.
Igen.
Nyilván nem nagy kísérletszám mellett, szerintem ilyen meccsenként ilyen 1,82 körül lehet, nem néztem meg, és ugye megnézem, de akkor is értettem.
Ja, brutális szám. Minden esetre az fontos tudni, hogy erre a szerepkörre jönne Simmons telibe, legalábbis, hogyha bármilyen más szerepkörben akarod alkalmazni, akkor az szerintem instant bukta lesz, tehát azt nem lehet a playoff közepén. Kicsit sajnálnám Bruce Brown-t, meg nem tudom, hogy Simmons mennyire tudja ezt egyből átvenni, de igazán van egy szerepkör, amiben be tudott tenni Simmons. Szóval én szerintem egyrészt, hogyha Simmons nagyon játékra jelentkezik, akkor nem mondasz nemet, és lehet, hogy én most speciálisan nem felé hajlanék, de ők meg fogják próbálni, és gyakorlatilag kicserélik Bruce Brown-t Simmonsra. Ez lesz itt a sztori leginkább.
És ugye erősödne a kispad, mert nyilván Simmons se lenne kezdő, tehát én szerintem nem rakják be Simmonst a kezdőbe, hát, akkor padról hoznak be.
Ez egy jó kérdés, igen. Azt akartam szerintem még mondani, hogy nyilván viszont így ilyen játékos a pályán van, akkor meg tudod azt csinálni, mint amit Tibi mondott ma Mobley-val, hogy ugye Mobley Brown-t fogta, de igazából úgy kéne mondanunk, hogy nem fogta. Tehát nyilván ezért tudott mindenhova odaérni besegítéssel. Ezek olyan dolgok, amik a playoff későbbi szakaszában szoktak lelepleződni, és a Bucksnak is kellett egy-két meccs, mire Bruce Brown-t úgy tudta feltüntetni, hogy ne tűnjön Draymond Green utánzatának, és azért az fontos lenne. Úgyhogy erre én kíváncsi is leszek. Tibi, te
bevetnéd? Bánom, hogy amúgy alulértékelt, jó játékosban.
Nagyon, persze, nagyon rendben van. Kiváló passzoló, nagyon okos, labdavezetésből is tud passzolni. Szóval igen, vannak nagyon jó tulajdonságai. Tibi, te megpróbálnád Simmonst?
Hát Simmons fan se vagyok, de kötelező megpróbálni szerintem, mert ugye a Brooklyn bajnok akar lenni, és fura ez, hogy play-inből jövő csapat bajnok akar lenni, de hát ez ki van náluk mondva. És szerintem ehhez tényleg mindent meg kell próbálniuk, mert jelenleg én nem érzem, hogy ők tényleg igazi real contenderek lennének. Illetve hát ugye Simmons szerintem Drummondtól venne még perceket, ami szintén fura, hiszen Drummond most játszott 19 percet Superbox kostatokkal, de ugye ők együtt pályán tartatatlanok, szerintem ebben nagyjából megegyezhetünk. Lenne szerintem még egy olyan opciójuk, aki Drummond és Brown helyett tudna játszani. Kicsit a tranzíciós kosárlabdájuk feljavulhat esetleg, viszont az öt elleni támmal adás, az nem feltételül lesz, hogy a Simmonssal jobb. Úgyhogy ha úgy kezelik, hogy van még egy opció, akit nem kell túljátszatni, aki egy plusz fegyver lehet védekezésben, és tehermentesíteni tud esetleg két olyan játékost, akiknek ugye leginkább Drummondnak azért a play-offban lehetnek komoly problémái hátul, akkor miért ne? Hogyha úgy tekintünk rá, hogy még egy 38 perces játékos, akkor szerintem inkább ne tegyük be a rendszerbe. Azért Steve Nash-ék szerintem okosak, és szerintem ennyi kiadás után Simmons is elfogadná azt, hogy epizód szerep kap, abban ez esetben szerintem mindenféleképpen használniuk kéne, hogyha használniuk tudják és visszajön. Én nem nagyon látok erre esélyt, ugye most már hónapok óta halljuk, hogy most ér vissza, aztán fáj a háta, fáj a feje, fáj a nem tudom milyen, úgyhogy szerintem nem fog visszatérni egyébként.
Na Zoli, te bedobnád Simmonst, bemernéd?
Hú, nem, tényleg nem tudom, 50-50. Ide-oda billegek ezen, amikor gondolkodtam erről, mert ha akár 10-15 percet kapsz rajta, ugye Tédumon, az nagyon sokat érhet, független attól, hogy támadásban mit csinál Simmons, bár totál egyetértetővel abban, hogy Drummonddal együtt a pályán öngyilkosságot felrakni, még akkor is, hogyha körbeveszed őket három elit triplázóval, ugye Irvinggel, Duranttal és a Curry Mills duo egyikével, az sem megy. Tehát a Celtics az egy komplettebb csapat, illetve inkább kiegyensúlyozottabb csapat, úgy mondanám, úgyhogy nehéz. De négy, hogyha tényleg fit, és nyilván nem fog 38 perceket játszani, hanem mondjuk 20 percre, ha be tudjuk lőni, és az alatt all in, olyan keményen védekezik, mint életébe, akkor viszont nagyon jó opció lenne a védekezésbe térünkre. Pontosan az a típusú játékos, aki egyébként talán a liga egyetlen legit Lucas Tappere, Simmons. Tehát akár Enzo láttam Lukán védekezni, minden alkalommal zseniális volt, és valamennyire hasonló feladat lenne Térum is. Nyilván a passzjátéka nem annyira jó, viszont jobb shooter, hasonló feladat lenne. És nem hiszem, hogy lenne egyénileg jobb opció Térumra, úgyhogy ezt mindenképpen meg kell fontolni erősen Nesnek.
Na akkor beszéljünk egy kicsit Fogerről, mielőtt rátérünk a mai négy párharcunkra, mert nagyon érdekes, hogy mennyire különböző vélemények jöttek azzal kapcsolatban, hogy Lakers ugye gyakorlatilag elvitette vele a balhét. Nyilván egy ilyen szezon után valaminek történnie kell, és azt is én már korábban elmondtam, hogy Westbrookot nem biztos, hogy el tudják cserélni, úgyhogy nem volt elkerülhető gyakorlatilag az, hogy kirúgják az edzőt. Na de! Azért születtek itt olyan vélemények is, hogy jaj, hát tavaly már nem volt ki, de akkor már nem volt olyan jó, idén már nem volt ki, de azért nem volt jó a védekezés, meg hogy Fogel nem volt elég keménykezű, miközben például egy Westbrook pont arra panaszkodott, hogy nem adott neki elég szabadságot, azt láttuk, hogy Westbrookot ülteti a negyedik negyedekben, hogyha kell, mondjuk a kezdőből nem merte kihúzni, de ezek annyira ellentmondásosak nekem, és megértem, hogy miért könnyű az edzőt hibáztatni, de én abszolút a Fogel védők pártján állok, és meg akartalak erről kérdezni, Tibi, mert nem érzem azt, hogy ezzel a kerettel lehetett volna egy normális védekezést kiépíteni, és most a támadásról ne is beszéljünk, mert tudjuk, hogy Westbrook ott is mit okozott, de védekezésben, tehát oké, sokan hiszik azt, hogy az edző összerak egy jó védekezést, akár rossz védőkből is, de ez nem így működik, hanem úgy működik, hogy esetleg a csapat meg tudja haladni a saját tehetségét védekezésben kemény munkával, és mondjuk a 29. helyett a 21-ek, és az már az edző munkája. De egy rossz védő csapatból nem lesz top 5-ös egy egész szezonra, tehát ezt felejtsük azért el, akárki az edző.
Hát, ugye volt egy érdekes beszélgetésünk erről, ahol Vogelt én próbáltam felmenteni, vagy megvédeni, mert ha nem csak a védekezésből indulunk ki, hanem kompletten a Los Angeles Lakers idei LeBron fitségéből, nem tudom ezt jobban megfogalmazni, akkor gyakorlatilag összehoztak egy anti-fit csapatot, de tényleg egy az egyben, mintha direkt csinálták volna. Mint hogyha azt mondták volna, hogy figyelj, van LeBron és van Anthony Davis, és egy olyan csapatot csinálj köréjük, akiknek nagyon pici esélye van bejutni akár a play-inbe is. És akkor nagyjából ez úgy kezdődne, hogy kéne melléjük egy balhúg, egy nem hatékony, picit egomán, háttérben nem szoruló, sok labdát elhasználó Westbrook mondjuk. Oké, akkor igazoljuk le Westbrookot. Hozzunk pár olyan veteránt, aki Jamesnek a barátja, és már igazából hátul nem tud semmit hozzátenni, de amúgy elősen néha Maxbox korszatokba hozzuk Carmelo Anthony-t, akit egyébként én nagyon szeretek, de hát nyilván tudjuk, hogy mi a hozzáadott értéke jelenleg, és mondjuk hozzuk Trevor Ariza-t. Oké, hozzuk. Akkor hozzunk egy olyan shootert, aki két éve nem talált be a Dunába se, ugye Wayne Ellington, hozzuk őt is.
Hozzunk mondjuk, ugye... még olyan centereket, akik gyakorlatilag már maximum cserecenterek lehetnének, vagy az se, teljesen levitézlettek, de hát Davis nem akar center játszani, úgyhogy kell egy center.
Mondjuk mit szólna Dwight Howardhoz?
Meg DeAndre Jordanhez,
igen. Jó, hát igazoljuk le őket. Ugye a LeBron mellett a fiatalok nagyon-nagyon jól tudnak fejlődni, ugye ez most már trend, és ezt tudjuk. Úgyhogy szerintem adjunk szerepet Horton Tuckernek, hiszen ugye tavaly együtt játszottak, és ugye rengeteget tudott mellette fejlődni.
Sőt, tegyük fel a franchise fejlődési potenciáját erre az emberre, akit egyébként nem akartunk elcserélni egy lehetséges Kyle Lowry cserében.
Abszolút.
Jó kezek.
És mondjuk nem tudom, legyen mondjuk egy második körös Lakers pick az egyik leghatékonyabb játékosunk. Összességében tényleg annyira nem fit ez a csapat, és annyira nyilván utólag is okoskodhatunk, de szerintem mi menet közben is, meg a beharangozónál is mondtuk azt, hogy lesz ebből csapat. Itt a Lakersnél tényleg mindent megtettek, hogy ez az idei gárda nem működjön. És nem, hogy védekezés, a támadást is nehéz építeni, hiszen a pace meg kellett növelni, hogy a csapat elkezdjen futni úgy, hogy ugye LeBron csapatok általában nem futnak, de itt muszáj volt, hogy Westbrooknak a kedvébe járjanak valamilyen szinten, ami szintén nem tett jót a védekezésnek. Úgyhogy nem tudom, hogy itt mit kellett volna Vogelnek csinálni, hogy ez az egész működjön, főleg úgy, hogy azért Davis rengeteg mérkőzés kiült, tényleg a fél szezont kihagyta, LeBron is nagyon-nagyon sok mérkőzés kiült, és tegnap egyébként a YouTube feldobott nekem egy Westbrook összefoglalót, hogy milyen, bocsánat, hogy így fogalmazok, f***ságokat követett idén mérkőzéseken, és nem hazudok, szerintem valami 4 perc non-stop videóklipet néztem meg, ahol a homályai, a félrezsákolásai, az eladott labdái, a kilépései, a teljes káosz kosárlabdája volt. Tényleg félelmetes volt, hogy ezt egy szezonban bele tudta sűríteni. Sem akarom Westbrookot jobban ekézni, mint amennyire ekézi jelenleg mindenki. Tehát ebbe a csapatba akárkit tettél volna be edzőnek, csodát nem tudott volna tenni. Most az, hogy nyernek hárommal több meccset, vagy négyel több meccset, nem hiszem, hogy ezen múlik a Vogelnek a megítélése. Az, hogy nem tudott védekezést összerakni, hát de kivel? Viccen kívül, ki fog ebbe a csapatba védekezni? LeBron James, akinek olyan usage-a volt idén, mint még soha kis túlzással, és még a naprendszerre is nagyobb naprendszer kosárlabdát kellett játszani, hogy egyáltalán partiba legyenek mérkőzéseken, és egyébként baromi jó támadott, és nagyon jó évet hozott le. Hát emellett várjuk el tőle, hogy majd akkor ő védekezik. Ugye Davis nem volt, nem maradt senki. És ezt teljesen őszintén mondom, hogy senki nem marad. Úgyhogy nem tudom, hogy felmenthetem-e, vagy én mondhatom-e azt, hogy én úgy gondolom, hogy ez nem Vogel hibája, de valakinek el kellett vinni a balhét. Valakinek kellett utilaput kötni a talpára, és hát Vogel lett ez. Főleg így, hogy azért Westbrookot nagyon-nagyon nehéz lesz most elcserélni, kivásárolni valószínű nem fogják, úgyhogy nem lennék most a Lakers rookereknek a helyébe, mert nem tudom, hogy innen hogy fognak felfele menni, és tudom, hogy Jamesre minden évben elmondjuk ezt, de megint egy évvel idősebb lesz, ami nem feltétlenül jelent jót még úgyse, hogy valószínűleg jövőre is még nagyon-nagyon jó kosárlabdázó lesz. Davisnél meg ugye tudjuk, hogy teljesen mindegy, mi van, ő minden évben ki fog hagyni 20-30 meccset alsó hangon.
Zoli, te hol állsz a Vogelt hibáztatók és a Vogelt felmentők táborában, vagy táborai között?
Én egyértelműen felmentem, és furcsálom, ha bárki nem ezen a véleményen van, szerintem annyira egyértelmű a dolog. Ugye a Lakers védekezése Vogelről tudjuk, hogy egy teljesen védekező specialista edző, aki már több helyen épített fel elit védekezést, hol építette fel legutóbb? A Lakersnél, amivel hoppá, bajnokságot is nyert. És oda hoznak a nyakába, garantálom bárkinek, hogy nem ő kérte Russell Westbrookot. Ugye LeBron most nagy kegyesen, szerintem kicsit cinikusan lenyilatkozta azt, hogy hát nem ő hozza meg a döntéseket. Oké, biztosan nem te hoztad meg a döntést. Azért hozták le korábban, hogy gyakorlatilag ők akarták Davisszel is rájuk. Minimum rá kellett bólintaniuk.
Hát sőt, inkább... vétóztak egy Buddy Hield cserét azon a napon azért, hogy ez végigmenjen. Hát ez mi?
Úgyhogy miről beszélünk? Az egész szituáció sokkal inkább a vezetőség hibája elsősorban, másodszorban LeBron és Davis hibája, harmadik helyre raknám a sérüléseket, talán negyedik helyre. De még
akkor így Westbrookot nem is hibáztatod, fogja. Mert ez van, tehát ő ilyen játékos.
Azért nem raktam elsőre, azért nem mondtam ki a nevét, mert egybe kezeltem ugye a vezetőséget, és a vezetőség döntését is vele együtt. Tehát ők egy probléma lettek. LeBronékkal így egybe is gyúrhatod őket. Ez az egész azon ezen ment el végérvényesen is egyértelműen. Nyilván nem tudjuk, hogy mi lett volna, hogyha nem Westbrookot viszik oda, hanem mondjuk akkor egy DeMar DeRozan és egy Buddy Hield, ugye az lett volna a legeslegjobb esetőség. Nem vagyok abban biztos, hogy feltétlenül hazai pályáért ment volna a Lakers, de szerintem a hetedik helyért igen. És a legrosszabb esetben ott lennének a play-inben most egyértelműen, és valószínűleg veszélyesnek is tartanánk őket. Így meg ugye az egészből nem lett semmi. És igen. Gyakorlatilag a nevetés tárgya lett a csapat szinte az egész szezonban, én azt gondolom.
Akkor viszont én azt gondolom, nyergeljünk át a párharcainkra, ugye 4 párharcot harangozunk ma be, és akkor Tibi, hozzád fordulnék azzal a kérdéssel, hogy ez szélsőséges kérdés lesz, de nem teljesen látom az utat, és ez, mondom, ez durva lesz, kapaszkodjatok meg, egyáltalán hogy nyerhet meccset a Chicago a Bucks ellen? Csak nagyon röviden kifejteném. A Bucksnak váltogatott védői vannak DeRozanra is, és Leványra is. Ha kell, akkor 4-5 ember tudnak, 4-5 jó védekező ember tudnak rájuk cserélni. Ha Vucevic bármit csinál azon kívül, hogy kint átcsorog a tripla vonalnál, akkor López egy kiváló posztvédő. Tehát ugyan Vucevicnek tényleg erőssége az, hogy bentről is tud dolgozni, de akkor nem kell jobb ember rá Lópeznél, és nyilvánvaló, hogy López pedig nem szeretne kint átcsorogni Vucevicsel, hanem szeretne bent minél több betörést megzavarni. De hát alapból is a Bucks megint extrém behúzódós védekezést csinált egész évben, és bár láttuk azt, hogy a playoffba tudnak mást is, de könyörgöm, a Bulls ellen nem kell, hiszen a Bulls középtávolikat dobál meg betör. A Bulls az, hát ha rákényszeríted, akkor eldobja a triplákat, de azzal nem nyer meccset. Hogy milyen iszonyatosan rossz meccsap a Bullsnak a Bucks, azt most nagyjából össze is foglaltam, hogy gyakorlatilag a Bucksnak minden eszköze megvan, hogy levédekezze ezt a Bullst, És bár a Bullsnak is lehetnek eszközei, hogy levédekezzék a Bucks, de azért azt pontosan látjuk, és a Bucksnak a támadásával semmi baj nem volt az All-Star szünet óta, ugye ezt külön kiemeltük, hogy abban top 5-ösek nagyon jók, hogy jó formában is vannak, Jrue Holiday dobja a triplákat, Middleton sokkal jobb lett az év második felére, Giannis épp az MVP címéről beszélgetünk, ugye, vagy a lehetséges MVP címéről, és visszajött Connaughton, nem sérült, rendben van, visszajött Lopez, elkezdte dobálni a kis tripláit, azért abban meg nem tudok bízni, hogy egy meccsen nagyon megfogja ezt a Bucks-t a Chicago. Lesz olyan, hogy a Bucks is szenved támadásban, elhiszem, de én azt sem látom, hogy hogy nyerhet meccset a Bulls, és ebben segíts ki, kérlek, kedvenc edző kollégánk.
Hát erre nagyon nehéz racionális választ adni. Nyilván magát a párharcot nem is annyira jó elemezni, mert kb. Egy mondatban mondhatjuk, hogy a Bucks annyiban jobb és komplexebb csapat, hogy át fog rohanni a Bullson. Nyilván a Bulls örül a playoffnak is. Lonzo Ballnak a hiánya semmiképpen nem fogja őket segíteni, se támadásba, se védekezésbe, és hogyha arra kéne tényleg válaszolni, hogy egyetlen egy meccset hogy nyerhet meg, akkor erre egy közhely tudok mondani, hát ez az NBA, és itt konkrétan egy meccsen bármi előfordulhat, és Zach LaVine be fog dobni, nem tudom, 14-ből 9 darab 3 pontos. De már DeRozannek lesz egy megállíthatatlan estélye, amit szerintem az idei alapszakasz után nagyon-nagyon-nagyon megérdemelne, ahol dobni fog 37 pontot nagyon jó hatékonysággal, és pont kifognak egy olyan napot, amikor a Bucks csak 28%-kal fog triplázni, és akkor egy meccset el fognak csípni. Minden más esetben tényleg nagyon-nagyon nehéz, hiszen a Bucks törekedni fog arra, hogy minél hamarabb lezárja a párharcot, tényleg horrorisztikus meccsap a Bullsnak, a Bulls támadójátékát egy az egybe le tudják venni. Még a Bullsnak azért nagyon-nagyon nehéz lesz védekezni a Bucks ellen. Ugye Vucevic rátérve, egy dolgot tudok nála is elképzelni, hogy kint fog kempelni a három pontosnál, és valahogy nem tudom, rá fog dobni, ő is 9 a három pontos, és pont 6 be fog belőle menni. Nyilván képes rá, idei triplázása nyilván nem a legjobb 31%-kal triplázott, de tudjuk, hogy benne van nála is egy meccsen az, hogy egy nem tudom, 8-ból 5-öt, vagy egy 9-ből 6-ot betesz. És hogyha ezek a dolgok mind egyszerre teljesülnek, hogy megőrül Lavin, hogy DeRozan kifog egy nagyon-nagyon jó estét, és Vucevic kintről betalál, és Lopezt egy picit ki tudja csalni a palánk alól, akkor azért egy meccset megnyerhetnek, de hát pontosan látjuk, hogy ha ennyi dolognak kell teljesülni, hogy egy meccset megcsípjenek, akkor ott nem valószínű, hogy ez be fog teljesülni. Illetve nyilván ott van a másik oldalon az, hogy tényleg egy olyan off-nightot fog ki a Milwaukee, ami néha azért elő szokott fordulni. És a Bulls, nem tudom, épít egy 18 pontos előnyt, amit utána valahogy meg tud tartani. Nem sok esélyt látok rá, de egyébként lelövöm, én 4-1-et fogok tippelni, mert szeretném, hogy a Bulls legalább egy meccset nyerje, mert összességében szerintem az alapszakasz teljesítményükkel ezt nagyon-nagyon megérdemelnék, és egyébként én szimpatizálok velük, de már DeRozan meg idén az egyik kedvenc játékosom lett, imádtam az idei alapszakaszát.
Hát igen, de akkor ez már úgy előre mondott, hogy egy érzelmi tipp. Én is válaszolok majd a saját kérdésemre, Zoli, te mit válaszolnál erre a kérdésre, hogy nyerhet itt meccset ebbe a párharcba a Bulls?
Nekem erre szerintem megvan a válaszom, ugyanis az egyik alapszakasz meccsük erre választott, bár 4-0-ra elveszítették az alapszakasz párharcot, szóval lehet, hogy mégsem, de arra választott, hogy hogyan lehet esélyük az egyik meccsen. Gyakorlatilag DeRozannak ugye vadásznia kell switchek után, Giannisra is falt problémába kergetni.
Ah,
ez lehet az egyetlen olyan esély, mert ugye amennyire jó védő Giannis, egy gyengéje van talán, hogy on-ball, amikor ugye a labdás játékost véd egy-egy ellen, ott azért hajlamos még mindig hülye faltokat beütni. Ez az utóbbi pár hónapban többször kijött, az egyik ilyen meccsen, ugye a Bulls ellen például, ahol DeRozan ezt megtette vele többször.
És ráadásul Alta. Mindig beüt minden meccsen két támadó igen. faltot, tehát alapból neki nem 6-ból indul, hanem 4-ből a visszaszámlálás. Így van,
és ez a Mavs-el is látszott egyébként, amikor ugye Luka is gyakorlatilag vadászta Giannist a switch-ek után, és pont emiatt, mert ugye idő után már volt, azt hiszem, 3 faltja, ott nyilván akkor már a védekezés is olyan, és akkor ezzel, ha nem is húztad ki teljesen a Bucks méregfogát védekezésben, de legalábbis valamennyire ki tudta csorbítani egy picit talán. Meccset így nyerhetnek, nyilván nagyon jól kell tripláznunk a másik oldalon, azt ugye tudjuk, hogy sok triplát nem fognak elvállalni, amiket elvállalnak az a meccsenkénti ilyen 28 körül, amivel ugye liga utolsók hatékonyságban azoknak az értékesítésében top 5-ben vannak, ez kell ezen a bizonyos hipotetikus meccsen is, így nyerhetnek egy-két, talán kettőt, ha véletlenül egy nagyon rossz dobó forma, amelyik belefut a Bucks, de Lonzo nélkül semmi esélyük arra, én azt gondolom, hogy szorosabb párharcot csinálnak ebből. Lonzoval együtt is ők lettek volna az underdogok, de én Lonzo Ballt jelen pillanatban, és lehet, hogy ezzel ki fogom vágni a biztosítékot, de én szerintem Lavin elé helyezném fontosságban, impactben. független attól, ugye tudjuk, hogy Lavin zseniális scorer, de mert évek óta az a véleményünk róla, ami, és ez ebben a szezonban sem változott olyan túl sokat. Szerintem Lonzóból a második legfontosabb játékos, és ha Vucevic nem ilyen borzasztóan kezdi az évet, és nem játszik ennyire rosszul hónapokon át, akkor még lehet, hogy őt is Lavin elé venném. Nem véletlen, hogy Lavin még akkor sem szerették az idei advanced statok és a plusz-minusz, amikor nagyon futott a Bulls szekere. Abból a csapatból úgymond kilógni advanced statok szempontjából, hát ez egy művészet volt, de Lavin megcsinálta. Mindegy, ismerjétek a véleményemet, nem fogom tovább ragozni. Így nyerhet a Bulls egy vagy maximum két meccset, hogyha Janis fal problémákat tudják kergetni, és nagyon jól kéne a dobás esetleg még egy másik meccsen, de én is igazából vagy 4-0-át, vagy 4-1-et fogok tippelni.
Az a helyzet, hogy most ez tűnik realitásnak, és amit én meg akarok jegyezni egyrészt Lavinnal kapcsolatban, hogy pont az ő akár pull-up, akár catch-and-shoot triplázása az kulcsfontosságú lesz a Bucks ellen, tehát azért itt most pont, hogy ő léphet ki a fénybe, mert szerintem DeRozant jó eséllyel több meccsen is akár megfojtják. Tehát az, hogy azért DeRozannak a playoff teljesítménye milyen, hát mérföldeket romlik, az azért is van, mert egyszerűen rákészülnek az ellenfelek, nem ugrálnak el a pumpfékekre, és akkor utána már nem olyan könnyű átdobni egy mit tudom én, tényleg hosszú kézzel rendelkező magas védőt. Még DeRozannak se, aki ilyen teljesen érinthetetlennek tűnik ugye el középtávolról. És a másik pedig, hogy azért nyilván ebben a csapatban elég passzkészség sincs, főleg ebben nyilván Lonzo megint csak segítene, elég passzkészség sincs ahhoz, hogyha mondjuk DeRozan duplázzák, akkor automatikusan valami nagyon szép üres zicser legyen belőle, vagy dunker spot belépés. Ami esetleg, tehát az én válaszom erre a kérdésre, amiket elmondtatok, azok jók, azt szerintem, ha azok előfordulnak, nyilván azokat a meccseket nagy részt megnyeri a Bulls, de az, hogy ugye Budenholzernek, hogyha nem kell kimozdulni a komfortzónájából, akkor nem mozdul ki. Ezt pontosan tudjuk. Tehát, hogyha pont a Bulls nyilván ennek a csapatnak a komfortzónája, és nem fogják őket feltétlenül szétdobni triplából, nem is dobnak rá annyit, ahogy Zoli is mondta, akkor esetleg Budenholzer későn reagál, vagy akár egy meccsel később reagál, mint kéne, és hogyha a Bulls tud váratlant húzni, példának okáért most sokkal nagyobb figyelmet helyeznek a triplára, és akár olyan line-upokat forgat folyamatosan Donovan, ahol DeRozan körül csak jó triplázó van, ez nehéz lesz, tehát nem tudom, hogy a playoffban jó szívvel játszhatod-e Kobe White-ot mondjuk Ayo Dosunmu előtt, mert szerintem mindannyian azt gondoljuk, hogy nem, de hogyha egy-egy ilyen meccsen, ilyen line-upokkal kicsit átalakítva a Bulls játékát meg tudják lepni a Bucks-t, akkor abban lehet bízni, hogy Budenholzer lassan reagál, mert mindig lassan reagál. Én még ezt hoznám föl, és tippelek is, őszinte leszek, nagy a kísértés, mert 4-1 az szerintem a legvalószínűbb eredmény, de én őszintén szóval a Bulls rossz formája miatt is mondom azt, hogy ez a csapat ez most nem éppen összeállt, hanem éppen szétesett, de szerintem 4-0 lesz ez a párharc. Tibi?
Én 4-1-et tippelek, hogy ne tippeljük ugyanazt, meg azért, mert ugye előre bemondtam, hogy ezt fogom tippelni, de inkább tényleg ez egy érzelmi alapú tipp. Szeretném, hogy a Bulls legalább egy mérkőzést megnyerjen, mert szerintem tényleg megérdemelnék, de hát kb. Ennyi örömük lesz ebbe a playoffba. Összességében szerintem a Bulls drukkerek nem lehetnek elégedetlenek egy 4-1-es kieséssel sem.
Mindenben egyetértek, amit mondtál, tehát nekem is szimpatikus is a Bulls, és szeretném is, hogy nyerjenek egy meccset, csak hát nem látom. Zoli?
Én is 4-1-et tippelek. Egy meccset akárhogy lehet nyerni, nyilván örök közhely, ami igaz is. Remélem, hogy DeRozannak lesz azért legalább egy olyan meccs, ami úgymond aláírja ezt az alapszakaszt, és nyilván persze ő tovább szeretne jutni, de hát nem fog tovább jutni. Hogyha őszinték vagyunk, ahhoz Giannis sérülése kellene, én azt gondolom. Tehát, hogy Giannis nélküli Bucks, azt sem írnám le teljesen. A Bulls ellen az igazság. 4-1, valahogy egy meccset talán nyernek, de én se látom feltétlenül magam előtt, hogy hogyan.
Igen, ez a nehéz, amikor nem látod ennek az útját. Na, de menjünk át nyugatra.
Még annyit, nyilván beszéltünk lehetőségekről, csak ugye mekkora esély van rá, hogy ezek biztosan megtörténik valamelyik, hát nem olyan sok.
Hát nem. Menjünk át akkor nyugatra. Fú, de nehéz ezekről a páracokról így a hiányzók miatt beszélni. Kezdjünk akkor a Golden State Denverrel, ahol azt mondta Kerr, hogy szó szerint day to day, ezt ugye nem lehet jól magyarra fordítani, minden nap megnézzük, minden nap megvizsgáljuk az állapota Currynek. Ez se a legjobb fordítás, mert hogyha valakit, akinek leszakadt a lába, és minden nap megvizsgálsz, szóval de értitek, hogy mire célzok. Na most, Steph Curry nélkül ez a párharc teljesen máshogy néz ki, mint Steph Curryvel. Steph Curry egy szörnyű meccsap a Denvernek. Jokic védekezésének a gyengeségeit pont Curry típusú játékossal lehet legjobban kihasználni. Tehát nem maradhat Jokic egy az egyben nyilván vele. A Denver védekezésének a gyengeségeit egy ilyen sokat kátoló csapat szerintem viszonylag jól ki tudja használni, de azért itt már hozzá kell tennem, hogy az, hogy nem játszik Porter Jr., meg nem játszik Murray, az pont a Denver playoff védekezésén emelhet. Viszont a legnagyobb kérdés számomra, ha van Curry, akkor az az, a másik oldalon van, hogy a Denver mit kezd majd a Golden State védekezésével, mert az meggyőződésem, hogy a Golden State megpróbálja majd rákényszeríteni a Denvert, mint ahogy szerintem bárki a playoffba ezt tenné, hogy Jokicson kívül a többiek verjenek meg minket. És ugye azért ő nekik ez a sok mozgásos védekezésük, ez a periméter orientált védekezésük erre alkalmas lehet, és nyilván aztán lesz ebből egy-két olyan cut, hogy üreset zsákol Gordon, tehát ez egy kockázatos történet az elejétől kezdve, de én nagyon hiszek a Warriors védekezésében, és ha van Curry, akkor annyira lesznek jók támadásban, annyira biztos lesznek jók, hogy ezt a szériát akár simán is nyerjék. Zoli, először hozzád fordulnék itt. Ha van Curry, akkor szerinted is egyértelmű párharcról beszélhetünk?
Nagyon nehéz kérdés. Ezen a párharcon sokat gondolkodtam, és sokféle szenáriót látok magam előtt. Számomra ez egy nehezen megtippelhető párharc, úgyhogy itt arra fogunk hagyatkozni szerintem, hogy különböző szenáriókat próbálok lefesteni, hogy ha ez történik, akkor ha az történik, akkor a másik csapatnak. Ez picit ilyen menekülő útvonal, de szerintem ténylegesen nehéz ezt a párharcot most nem csak objektíven megítélni, ugye számon objektíven, azért ez menni fog, hanem ténylegesen átlátni, hogy ki jöhet ki ebből a meccsapból. Nyilvánvalóan onnan kell indulnunk, ugye, hogy ha játszik Curry, akkor valóban teljesen más ugye a Warriorsnak a támadójátéka. Az idei Curry, aki nagyon sokat szenvedett ugye az első nagyon jó két hónap után, még idén is olyan hatékonyságot produkált, ami bárki másnál gyakorlatilag élete legjobb éve. Nála meg ugye csalódottak vagyunk, hogy ilyen végére ilyen csak azt hiszem 60%-os térse volt, vagy mennyi, ami ugye mindent elmond róla. Abban nem teljesen értek egyet, Gábor, hogy pont Curry az a típusú játékos, aki maximálisan kihasználhatja ugye a Nuggets gyenge védekezését. Ő inkább azért ma már egy jump shooter, elég sokat lassult az évek során. Nem fogja azt csinálni a Denverrel, mint amit mondjuk a két évvel ezelőtti LeBron csinált ugye a 4-1-es.
Ben igazad van, vagy amit Morant csinálgat.
Viszont, és ez a probléma, hogy a Nuggets védekezését, és itt már a periméter védekezésről is beszélek, nem feltétlenül Jokicsról, úgy is ki lehet fingatni, hogy nagyon jó középtávoli dobó helyzeteket teremtesz. Ugye a Suns gyakorlatilag rommá gyilkolt ezzel a módszerrel a Nuggets védekezését. Üresebbnél üresebb középtávoli duplákat tudtak ugye rádobni, és ez nem csak Jokic szerepe miatt volt, hanem egyszerűen a perimétervédők nem tudtak az ellenfél előtt maradni. Hogyha megnézed ezt a backcourtot, tragédia. Arról kell beszélnünk tényleg, hogy vagy megpróbálod az újonc nyakába tenni a 25 perces játékidőt a playoffban, első playoffjában, ugye Bones Highlandről beszélek, vagy ha nem, akkor Riversnek adsz egy nagyobb szerepet, és akkor ugye 25 percbe játszik, vagy előhúzod azt a Forbes-t, aki tudjuk, hogy támadásban nagyon jó dobó, elit dobó, de hát védekezésben a liga egyik legrosszabbja.
Ugye a tavalyi playoffban is szépen lekergették a pályáról. Nagyon nehéz döntés ez, és az a baj, hogy Morris sem igazán irányító, tehát bizonyos szempontból
plusz
az,
nem, de... nem igazán jó védő egyébként. El van terjedő az, hogy ő nem rossz védő, ami helyek közel igaz is, de nem is jó. Akiben úgymond még lehet bízni, az se jó az alsó posztokon.
Bartonnak lehet jó meccse szerintem a Warriors ellen, pedig ő most szörnyű formában van, de mégis ő benne látom azt, hogy egy-egy jó meccset betol a periméterről.
Igen, és ugye nagyon fontos kérdés, hogy mit jelent az, hogy nézzük meg, hogy a többiek meg tudnak-e verni Jokicsnál. Ugye Jokicsnál ellen ez nem a duplázást jelenti, ez nagyon fontos, nem az agresszív duplázás, mert azt kicsinálja azonnal, és még a kevésbé jól dobó játékosok is annyira üres dobóhelyzeteket kapnak abból, hogy hihetetlen. Tehát nála azt kell csinálni, és ebben ugye Draymond Green fog szerepet játszani, a hihetetlen erős izomzattal és főleg ugye vázizomzattal, meg lábakkal, combokkal rendelkező Green, megpróbálhat kijebb tolni őt. Itt sem arról lesz, hogy ezt nem tudja megoldani Jokic egy az egyben, meg tudja oldani bármit, de onnan azért nem fogja tudni azt csinálni, mint a festékből, amikor vagy gyakorlatilag egy 70%-os TSS dobást, 1,17 point per possession ugye a posztabból, automatikus gyakorlatilag, De ha valahogy mégis ott le tudod duplázni, és van egy még jobb dobóhelyzet, ami ugye a tök üres tripla, akkor azt is megtalálja. Tehát ezt kell elkerülnöd azzal, hogy kicsit kijebb tolod őt is, ebben Green biztos vagyok benne, hogy az elsődleges opció lesz.
Meg nyilván Looney is fog majd rajta egy kicsit birkózni. Tehát igen, de ezt nagyon jó, hogy mondtad, mert ez lesz a fő célja gyakorlatilag a Warriorsnak.
Igen, egy picit megnehezíteni, mert nyilván Jokic is úgyis, nem tudom, 30 pontot, 16 lepattanót, meg 8 asszisztot fog átlagolni, ez kb. Most be lehet írni a közösbe, ugye? De a kérdés az, hogy ez mire lesz elég, és az milyen 30 pont lesz, és az milyen 8 assziszt lesz. Ez a nagyon nem mindegy.
Tibi? Ha van Curry, nyilván abból indulunk ki megint.
Igen, csak. Igen. Hát Jokicra ugye tényleg, amit az Zoli is elmondott, meg te is, hogy két nagyon jó védője van a Warriorsnak, ugye Looney személyébe is, és Green személyébe is. És a Denvernek a periméter védekezése, hogyha nem fog működni, hogyha Jokicot tudják folyamatosan pick and roll-ba támadni, ugye leginkább Curry, ami gyakorlatilag sajnos Jokic védekezésével védhetetlen lesz, mert ha elkezd hedzselni, és Green van vent fele, ugye Green a legjobb 4-3 elosztó kb. Az egész ligában hedzs ellen, ha ő megkapja, akkor a festékből tud legjobban kreálni, megtalálja a cutot, megtalálja a kiosztást, be tud fejezni, meg tudja támadni akár a gyűrűt is. Looney ebbe azért nem olyan jó, szóval a Looney percekben nem várhatunk olyan szuper támadó játékot, de hogyha tudják támadni pick and roll, ugye fletet védeni, nagyon nehéz Curry ellen, mert beleáll.
Csak hagyd fordítsam le NBA nyelvre, drop back. Ugye az...
Igen, Curry ugye bele fog állni, be fogja dobni, ő úgy fogja lebontani, ahogy csak akarja, hogyha akárhonnan segítenek, ő is meg fogja találni a passzjátékot, ergo, hogyha pick and roll-ba is tud támadni a Golden State-t, és a kontra egy-egyeket is meg tudja csinálni, mert nem elég jó védők a Denverbe a periméter játékosok, akkor nem nagyon lehet ezt a Golden State Warriors-t megállítani. Nyilván elfogult is vagyok velük szemben, meg hát ugye nekik szurkolok leginkább. Hát igen, a Denver támadó játéka, meg azért mondjuk ki, hogy viszonylag egysikú, fura ezt mondani, de ugye Jokicra épül minden, és neki tényleg, hogyha a passzjátékát egy picit el tudják venni, és hogyha folyamatosan tudják támadni, hogy fáradjon, és rákényszerítik arra, hogy neki kelljen támadni, neki kelljen pontot szerezni, akkor nehéz elképzelni, hogy a Denver olyan támadó játékot tud egy szériába feltenni a pályára, amivel 4 mérkőzés lehet nyerni. De hát ugye itt is az van, hogy nem tehát nagyon lehet
bocs, őket. Tibi, akkor, hogyha jól értem, te a másik útvonalat választanád, nem azt, hogy Jokicson kívül a többiek verjenek meg, hanem hogy inkább pont, hogy Jokic verjen meg, viszont ne legyen meg a passzjátéka.
A passzjátékát én megpróbálnám elvenni mindenféleképpen.
Ez a Memphis Grizzlies védekezik mindig így a Denver ellen, és Zoli azt meg is éjezte már többször, hogy ők azt valamilyen rohadt jól csinálják. Kíváncsi vagyok, hogy melyik utat választja egyáltalán a Golden State Warriors.
Szerintem, hogyha van két ilyen jó védőd rá, akik tényleg ki tudják tolni a komfortzónájából, és rá tudják kényszeríteni, hogy esetleg olyan dobásokat vállaljon, amik egyébként tényleg Jokicnál hatékony dobások, de egy mérkőzésen egy szérien keresztül ezeket azért nehéz bedobni, akkor nagyjából meg lesz szerintem a továbbjutás. De hát nem lehet ugye a Denvert elmarasztalni, mert gyakorlatilag a második és a harmadik legjobb játékosuk hiányzik, és ezt egyetlen egy csapat sem bírna el a ligába. Úgyhogy így is fantasztikus, amit csinálnak. Nyilván Jokic MVP szezon fut, és készülni kell rá, és fog kellemetlen perceket okozni. De én nagyon-nagyon csalódott lennék, hogyha mondjuk nem tudom, egy meccsnél a Nuggets többet nyerne, és nyilván ez csak akkor érvényes, hogyha Curry játszik, és mondjuk legalább egy ilyen 85-90%-os egészségi állapotban van.
Tiszta sor. Az még érdekes ebben a párharcban számomra, hogy én azt el tudom képzelni, hogy ez sokkal kevesebb futást tartalmaz majd, mint amit esetleg egyesek gondolnak. Lassú is lesz, és lesznek nagyon kevés pontos meccsek. Nem csodálkoznék, hogyha ez lenne egy olyan párharc, ahol legalább egy meccsen mind a két csapat száz alatt maradna, de lehet, hogy ez a mai, vagy mostani ligában nem is volt nagy szó, mind a kettő 90 alatt. Bőven benne van, mert abban biztos vagyok, hogy a Denver azért mindent el fog követni, hogy Curryt dináljal védje, hogy minél kevesebbszer kerüljön egyáltalán olyan helyzetbe Curry, hogy Jokicsal szemben pick and roll-t indíthat. Szóval, hogyha ezt jól meg tudja oldani a Denver, már pedig nagyon fel fognak erre készülni, akkor azért ennek a Golden State Warriorsnak sem lehetetlen a támadását elvenni. Ezt most csak azért mondom, mert Tibi, te azt mondtad, hogy oké, szinte védhetetlen lenne ez a pick and roll, de nyilván ezt meg akarják majd akadályozni, és azért, hogyha ezt leveszed, akkor ez a Golden State, ez nem egy elit támadó csapat, soha nem volt az ebben az idényben gyakorlatilag, még a kezdeti csillogásnál is, nem tudom, 5.-6. voltak. Tehát ilyen liga elit támadást a Golden State-től ne várjunk, és még azt mondom, hogy a liga elit támadásra inkább a Denver hajlamos, meglátjuk, hogy ezt mennyire lehet megfogni, viszont mind a két csapat, és főleg a Golden State tud nagyon jól védekezni, jól kioldhatják egymást, csak erre akarok utalni, és hogyha ez megtörténik, akkor itt lehet, hogy lesz egy-két igazi ilyen grind fesztivál, ahol így minden pontért küzdeni kell, nem lepődnék meg, ugyanakkor nem állítom, hogy az összes meccs ilyen lesz, mert amikor például a Denvernek megy a triplázás, akkor rohadtul meg tudják szórni az ellenfeleiket. Nem túl jó triplázók, de azért nem is rosszak, van olyan, hogy elkapja mindenki a fonalat, meg Gordon is bedob három triplát, akkor nagyon nehéz őket fogni, és nyilván a Warriors pedig, hogyha egy kicsit is tud rohanni, az egyre inkább legalább shootingba belejövő Clay-jel, Jordan Poole-lal, Curry-vel, akkor azért ott is hirtelen teremhetnek a pontok, úgyhogy csak megjegyzem, hogy legalább egy-két ilyen nagyon szenvedős meccset is várok, és akár sokféle, sokszínű lehet ez a párharc ilyen szempontból. Zoli?
Még két dolog, ugye támadásban mind a kettő csapatnak vannak nagyon hasonló ilyen úgynevezett csomagjai. Ott vannak mind a ketten a legtöbbet cutoló csapatok között, a Warriors első, ugye a Nuggets negyedik. És ami érdekes egyébként, hogy az alapszakasz párharcban a Nuggetsnek a cutjai valahogy jobban működtek. Tehát hogyha a Warriorsnak védekezésében talán lehet olyan, ahol lehet fogást találni, ez mindenképpen ez, hogyha aktívan mozogsz a labda nélkül. És ebben egyébként Jokic nyilvánvalóan a legjobb a posztján, meg talán az egész ligában, hogy ezeket a játékosokat megtalálja. Amit a Warriorsnak kell csinálni megfordítva, az az, hogy ugye üres oldalról kell ugye küldeni a segítséget, és hogyha ezt jól tudják csinálni, akkor talán egyszerre tudják picit limitálni ezeket a passzokat, és megnehezíteni egy kicsit Jokic életét is, hogy ezek a egyébként neki automatikus ilyen kis kettes flóterek, horogdobások, ezek ne jöjjenek annyira könnyen. Beszéljünk egy picit arról is, hogy hogyan védekezheti le, vagy próbálja meg ugye levédeni a Nuggets a Warriors. Hogyan védi általában a pick and roll-t a Nuggets idén? Jokic átmeneti pozícióban van valahol a hedge és a teljes drop-back között, tehát kimegy, de azért nem ész nélkül, és próbál még visszaérni ugye időben intelligens pozícionálással a saját emberére is, hogyha úgy alakul. És ez viszonylag jól működött. Ez azon csapatok ellen egyébként szinte öngyilkosság, ahol van egy olyan játékos, mint Giannis vagy LeBron. A Warriorsnál ilyen játékos azért nincs, aki olyan elánnal, amikor van terület, tudja bevinni Jokic mellett a labdát, hogy kiaknázza a legnagyobb gyengeséget, hogy a védekezésben, hogy mi, az, hogy a gyűrű levédése, tehát mellett azért zicsereket lehet feltenni, 64%-kal dobnak ellene az ilyen helyzetekben a csapatok. Viszont amiben a Nuggets meglepően jó volt idén, hogy limitálta ezeket a lehetőségeket, tehát a csapatvédekezéssel úgy sikerült ezeket megelőzni, hogy ne jöjjön ki annyiszor ez a szituáció, mint korábbi években, függetlenül attól ugye, hogy egyébként a periméter védőik azért nem túl jók. Ez lehet itt a kulcs, hogy mennyire tud jól játszani, mennyire lesz aktív, ugye cutoknál, támadásban Nuggets, kiegészítő személyzet, mennyi könnyű kussára dobnak, és nyilván, hogy hogyan dobják, mert tudjuk, hogy lesznek Jokic mellett, lesznek üres triplák, de ebben sem mindig túl jól Nuggets sajnos. Fejlődtek, de azért biztos vagyok benne, hogy a Warriors azt mindenképpen el tudja majd érni, hogy Bones Highlandnek kelljen rádobnia, hogy Austin Riversnek kelljen rádobnia, hogy Greennek kelljen rádobnia, hogyha játszik. Mind a két Greenről egyébként ezt fel lehet tenni. Nincs egyértelmű második opció sem, én azt gondolom a Nuggetsben. Gordon mostanában egyébként próbált belelépni ebbe a szerepbe, ha ezt tudja folytatni, ezt a 20 plusz pontot, amit mostanában láttunk tőle jó hatékonysággal, akkor szerintem ez egy szoros párharc lehet, de az biztos, hogyha, és visszakanyarod, akkor záró gondolatként a különböző szenáriókra, melyikre van nagyobb esély. Én azt gondolom, hogyha Curry egészséges, akkor a Warriorsnak azért nekik áll ez a párharc, és 4-2-vel vagy 4-3-mal őket tippelném, de nem vagyok abban biztos, hogy ezt fogom egyébként betippelni, úgyhogy először a tiétekre leszek kíváncsi.
Jó, hát én egy olyan fontos statisztikát akartam még elmondani, ami miatt is gondolom azt, hogy tényleg rossz meccsap a Denvernek a Golden State. A Golden State-nek a kriptonitja az ugye a labdaeladás, a Denver hátulról az ötödik labdaeladások kikényszerítésében. A Denver kifejezetten nem tud sok turnovert kiharcolni. Nem szokott az megtörténni, hogy a playoffban varázsütésre ez megváltozik. Van azért egy felfogásuk, van egy adott állományuk, amivel bizonyos típusú módon kell ugye kapásból védekezni. Mit akarok ezzel mondani, hogy a Golden State-et pedig úgy kell már pedig megverni, hogy könnyű kosarakat szerzel, és Zoli, te említetted is, hogy a cutokból, az abból is lehet, de azért abból nem szokott annyi lenni, hogy azzal a meccset nyerj. A Golden State eladott labdái után kell lerolnásokat vezetni, nagyon fontos, a Denver ebben nem annyira jó. Úgyhogy ez is inkább afelé terel engem, hogy azért ez a Golden State-nek áll, de én szeretném megjegyezni azt, hogy ekkora ködösítés Curry körül. Ugye azért csak beszállt volna nyilván egy mondjuk alapszakasz utolsó meccsére, hogy legyen valami a lábában, de nem szállt be. Én el tudom képzelni azt, hogy ő az első meccsen még nem lesz, és ha ez így van, akkor én is inkább 4-2-t tippelek, egyébként 4-1-et tippelnék. Tibi?
Hát, hogyha abból indulok ki, hogy szerintem a Warriorsnak a támadójáték, az nyilván ha van Curry, akkor szerintem javulni fog az alapszakaszhoz képest nagyon-nagyon sokat, hiszen nem is nagyon láttuk őket így együtt egyszer se, szó szerint egyszer se. Plusz igazából tényleg egy ilyen igazi alapszakasz volt, nem meccsap voltak egy csomó mérkőzésre, standard rotációkat használtak előre, meg volt beszélve, hogy melyik veterán üli ki, melyik veterán fog játszani, ki hány percet fog játszani, úgyhogy nem vették olyan extra komolyan az alapszakasz, hogyha mondhatok ilyet. Ez biztos, hogy a play-offba változni fog, és olyan line-upokat tudnak feltenni, amikkel szerintem Rómán fogják bontani. Jokicsnak a pick and roll védekezését, ugye, hogyha Green mellé beteszel, 4 jó dobót, és a Golden State-nél azért több ilyen játékos is van most, plusz ugye egy nagyon jó pick and roll játékos Curry személyébe, illetve védekezésbe a cutokat limitálni fogják, és be fogják váltani a Golden State-nél pár olyan üres dobásra, amit az Oli által említett Greenék fognak elvállalni, esetleg Gordon fog elvállalni, Rivers fog elvállalni, akkor egyszerűen nem lehet probléma, is 4-1-et tippelek, de egyébként egy picit én is félek, vagy hát nem félek, de tartok attól, hogy itt ez a ködösítés, ez rosszat jelent. Nagyon-nagyon nem szeretném, hogyha Curry nem lenne ebbe a play-offba, mert végre a Golden State-nek van egy olyan éve, amikor én contendernek tartom őket, és érdemes fennmaradni, észak a mérkőzéseket nézni, úgyhogy ne legyen az, hogy nem játszik az első meccsen, vagy legyen maximum az, hogy az első nem játszik, és az összes többi igen, azt meg nyerje meg a Golden State úgy, hogy Klay Thompsonnak a híró kosárlabdájával, amikor bedob 14-ből 9-3 pontost is, és akkor nagyon boldog leszek, hogy
jó, Tibi, erről részére már nem vagyunk kíváncsiak. Jó. Szép álmaidra.
4-1-et tippelek egyébként. Ha Curry van természetesen akkor.
Zoli, akkor te a tippeden 4-2-t tippeltél, javítasz, rontasz.
4-2-t vagy 4-3-at, tehát azt említettem, hogy 4-2 vagy akár 4-3. Lehet, hogy nem, de egyébként a fejemben ez járt. Érdekesség, hogy az ESPN-en 20 szakértőt megkérdeztek, 19-1 várja azt, hogy a Warriors nyer, viszont a 19-ből 9-szer is úgy gondolják, hogy 7 meccs lesz, és valamiért én is azt érzem, hogy itt ez a párharc, nyilván ez egy ilyen remény is, a Nuggets részéről meglepően szoros lehet, akkor a tippem az ez, Warriors 7 meccsen.
Akkor menjünk át a Philadelphia és a Toronto párharcára, ahol én bevezetőként azzal kezdeném, hogy nem véletlenül nyilatkozta le Embiid azt, hogy a Toronto az egyetlen olyan csapat, aki már azt is meg akarja akadályozni, hogy hozzám kerüljön a labda. Aki szereti a edzői bátorságot, bravúrokat, vagy néha akár besülő ötleteket, akkor az nyilván már Nick Nurse-t kifigyelte magának, szerintem az NBA követők közül. Ez mindenkire vonatkozhat. És ezen a meccsen, vagy ezeken a meccseken aztán duplázást, triplázást, akár négyen körbevehetik Embiidet, ezt már az alapszakaszban is tolta a Raptors, tehát itt nem most találunk ki ezt a történetet. Mind a két csapat tudja, hogy a másik mit fog csinálni. Az a kérdés, hogy meg tudja-e lepni valaki a másikat, és leginkább abból indulnék ki, hogy a két edző közül nyilván Nick Nurse-ből nézem ezt ki, 100-szor inkább, de egyelőre a Raptors receptje nem működik rosszul a Philly ellen, és hogy is fogalmazzak, csak mind a két csapatnak rossz meccsap a másik, nyilván azért, mert Embiiddel igazán menni tudó ember, az nincs a Raptorsnál, és akár triplázást is kikényszeríthet így, és azért Embiid idén tényleg megtanult kipasszolni ezekből, jól passzol, gyorsan passzol, a Philadelphia triplázása éppen ezért kulcsfontosságú lesz, ha ők tudnak négyszer jól dobni, viszonylag üres helyzetekből, mert meg lesznek az üres helyzeteik, akkor megnyerik ezt a párharcot. Ha ezt nem hisszük el, hogy ők tudnak négyszer jól dobni, szerintem akkor úgymond stratégiailag ez a sztori a Raptors agresszív védekezése miatt, és amiatt is, hogy a Philadelphia-nak viszont nem igazán van megfelelő emberállománya ahhoz, hogy a Raptors amúgy nem túl jó támadását levédekezze, mert ha más nem, akkor mindenki tud egyegyezni, aki a Raptorsnál pályán van, Gerriton Jr.-tól kezdve, Fanfleet, Siakam, OG Anunoby, Barnes, csak ebből az ötösből mindenki tud egyegyezni. Szóval erre mondjuk nem annyira túl jó a Philadelphia védekezésben. Szerintem lesz annyira jó a Raptors, hogyha ha nem tud négyszer jól dobni a Philly, akkor bajba kerülhet. Ezzel a felütéssel szeretném azt rögtön elmondani, és Tibi, várom a véleményed, hogy azt hiszem a legszorosabb párharcról beszélünk, és azt hiszem a legizgalmasabb párharcról, ahol nüanszok dönthetnek, dobóformák dönthetnek, edzői húzások dönthetnek.
Hát egyetértek, ugye én úgy fogalmaztam, hogy talent vs system, amit egy picit megcáfoltál, mert mondtad, hogy oké, Embiidnek a talentje kiemelkedik, de a többieké talán nem is, és amúgy igazad is van ebbe. Fantasztikus az alapszakaszban, hogy Embiidet hogy fogta a Toronto, hogy szűkítették a területet, amikor labdát kapott, teljesen mindegy, hogy hol kapott labdát a körtében, az elbónál is megpróbálta onnan egyegyezni pozícióba. Tényleg egyből szűkítettek, és kis túlzással a Toronto majdnem mindenkit feladott. De ezt szó szerint kell érteni, hogy Tobias Harris feladták, James Harden-t a kellett feladták, csak azért, hogy Embiidnek megnehezítsék a dolgát, hiszen meg kell állítani egy játékost, aki gyakorlatilag ugye megállíthatatlan. És hogyha valaki, akkor a Toronto erre képes lesz, hiszen ők a duplázások, triplázások után egyszerűen ki tudnak érni close-out-tal, hihetetlen jó nézni a defensive systemüket. Nyilván megvan a fizikai paraméter hozzá, mert nagyon-nagyon atletikusak is, és más játékosnak, ami 2,5 lépés, az nekik csak 1,5 lépés, és ezt szó szerint kell érteni, és ez nagyon-nagyon sokat számít védekezésben. Úgyhogy én azt mondom, hogy Embiidet, ha valaki tudja egy picit limitálni, nyilván annak az árán, hogy esetleg közepesen nehéz triplákat adnak fel, az a Raptors, és ez egy csemege lesz az ő védekezésük. Az, hogy fognak tudni támadni, hát nyilván rengeteget kell egy-egybe támadni. Hardent folyamatosan gyakorlatilag, hogyha a pályán van, ugye tájból ki fogja hagyni a torontói mérkőzéseket, ami talán a legkevésbé fontos most a Philly-nek, hiszen nem is biztos, hogy tájbult a pályán kell tartani a Toronto ellen. Nincs olyan játékosa a Torontóra, akire kifejezetten az ő védekezése kell, és akinél az ő védekezése azzal együtt is pluszos lesz, hogy adnak egy olyan pontot az ellenfélnek, hogy tessék, őt feladhatjátok, és róla segíthettek, és duplázhatjátok, ugye Embiidet bátran. Egyébként őt is teljesen feladták, teljesen. Tényleg kriminálisan ott hagyták a dobását, és azt mondták, hogy öreg, hogyha megyünk ki rád, és te bele akarsz állni, akkor álljál bele. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó taktikai párhasz lesz, és viccen kívül mondom, még most se tudom pontosan, mit fogok tippelni, pedig úgy átbeszéltük, meg én is rengeteget agyaltam, meg videókat néztem, hogy mi lehet itt a kimenetel, de még azt se tudom eldönteni őszintén, szóval, hogy kinek szurkoljak, mert alapjában véve Embiidet is nagyon szeretem, és nekem Hardennel sincsen bajom, Torontónál meg tényleg a változatos szisztem az félelmetesen szimpatikus nekem, és Nurse munkásságát tényleg nagyon-nagyon jó követni. Úgyhogy Embiidet szerintem fogják tudni valamennyire limitálni, és amit te is mondtál, azt fogja eldönteni, hogy Harden így triplázik-e, mint az alapszakaszban, annyira lesz motivált védekezésben, hogy Harris az üreseket be tudja most dobni, hogy Niang hogy fog a padról reagálni egy nagyobb szerepre esetleg playoff körülmények között. Ezek a dolgok fogják nagyjából eldönteni a párharcot, illetve hogy a Toronto tud-e majd támadni, hogy a folyamatos egy-egyekből mennyire tudják majd lebontani a Philly-nek a védekezését, és abból az extra passzok mennyire fognak kimenni. Megvan erre a játékos állományuk, de nagyon-nagyon kell, hogy egy-egy Siakam tényleg azt hozza, amit ebbe az alapszakaszba is ne csókerkedjen, hiszen hogyha ő gyengé formát fog ki, akkor szerintem kb. Esélytelen a párharc, hogy Fred VanVleet bedobja azokat a dobásokat, még akár hatékonyabban is, mint az alapszakaszban, mert ugye nagyon nagy volumennel dobott, ő benne van, hogy még extrább számokat fog hozni.
Én ebben nem annyira tudok hinni. Itt a térsérülésével az van, hogy én azon se csodálkoznék, hogyha esetleg véget érne ez a párat, mondjuk kiesik a Toronto, vagy a második körbe esik ki, mindegy, és utána bejelentenék, hogy Fred VanVleetnek ott valamit műteni kell. Szóval az a helyzet, hogy ez gátol meg igazán abban, hogy a Raptors-t, ezt már mondtam, hogy akár Dark Horse esélyesnek gondoljam, VanVleet érde úgy néz ki, lassítja őt, nem védekezésben, ez érdekes, védekezésben nyilván ő nem a fizikai tulajdonságaira alapozott eddig se, hanem támadásban, meg ahogy felemeli a dobásokat, nincs benne annyi erő, rövidek a dobások, szóval ő azért úgy lett 37%-os triplázó, azt hiszem 10 kísérletből, hogy ő 40%-nál állt még 2 hónapja ugyanennyi kísérletből. Csak azért mondom el, mert szerintem ez például olyan szempontból döntő faktor lehet, hogy ez az extra, ami kell, és amiről szerintem teljesen jogosan beszéltél, hogy Torontóban, támadásban azért egy-két embernek extrát kell hoznia, mert nincs annyira biztos bejáratott formulája, mint az, hogy beadod Embiidnek, és ő szétosztja vagy bedobja. Az az extra, az tényleg hiányzik, hogyha VanVleet egy meccset se tud tényleg ezzel eldönteni, hogy mondjuk dob 2 logós triplát, ami tényleg, amíg nem volt ez a térsérülés, addig rendszeresen clutchban dobálta el 10-11 méterekről a triplákat, és bement neki, és nagyon jó clutch shooter. Csak ezt akarom mondani, hogy VanVleetnél én nem vagyok ebbe annyira biztos. Zoli,
igen, szerintem a legfontosabb része ennek a párosznak, amit már valamennyire kibontottatok, de hadd csatlakozzak én is ez a bulihoz, az a tény, hogy bár igaz, a Raptorsnak egyértelműen van most egy Embiid problémája, az teljesen egyértelmű, hogy, hogy Embiidnek van egy Raptors problémája. Erre most már egy egész komoly minta áll rendelkezésünk, ugye 17-szer csapott eddig össze Embiid. A Raptors-szal és a Raptors védővel nyilván nem feltétlenül csak ezzel a garnitúrával teszem hozzá, de ezzel is. És 21,3 pontot átlagol a Raptors ellen eddigi karrier során 42,2%-kal a mezőnyből. Tehát itt egyértelmű, hogy a Raptors tud valamit, amit más csapat nem. Csak a Grizzlies ellen van egyébként ennél gyatrább átlaga Embiidnek. És van még egy csapat, ugye a Nuggets ellen, ahol még ennél is alacsonyabb százalékkal dob a mezőnyből, de nyilván több pontot átlagol. A kérdés itt az, és mielőtt ezt a kérdést felteszem, az kell hozzátennem, hogy ha Philly szurkoló lennék, én ezt tudomásul venném, hogy van egy probléma. Viszont, ha Philly szurkoló lennék, nem feltétlenül úgy gondolkodnék, hogy ez a probléma ez ebben a párazban is kijön, mert valószínűleg azzal győzném meg magam is, lehet, hogy igazam is lenne, hogy Embiid olyan szintre lépett idén, ami felülírja ezt, áthidalja ezt, és ezt várom én kulcskérdésnek a párharccal kapcsolatban. Nyilván ezzel nem találtuk fel a spanyol viaszt, hogy Embiid hogyan játszik a messze legjobb játékos ebben a párharcban, hogy ő hogyan játszik, az nyilvánvalóan befolyásolni fogja a végeredményt. Hogyha közel tud kerülni az alapszakasz átlagaihoz és hatékonyságához, akkor nem tudom nagyon elképzelni, hogy hogyan nyerhetné meg a Raptors ezt a párharcot, mert Siakam valamilyen szinten meccselni tudja ezt, és talán ő annak a szabálynak, ami szerintem egy létfontosságú szabály, hogy a legjobb játékos legyen nálad egy playoff párharcban, ezt valamennyire talán tudja limitálni ezt a szabályt, ennek a beteljesülését, de nem annyira, hogy az elég legyen négy győzelemhez. Tehát én itt látom ennek a kulcsát, viszont ha, és megfordítom, ha ténylegesen tudja limitálni Embiidet a playoffban a Raptors, nem is feltétlenül kell olyan mértékig, hogy ezt az átlagát hozza, ugye, ami 21 pont és 42%-kal messze, mivel ennél nyilvánvalóan sokkal jobban fog játszani, de ha mondjuk 26 pontot átlagol 45-6%-kal, és esetleg nem is tudod állni 10-szer meccsenként a büntetővonalra, akkor abszolút lehet esélye a Raptorsnak, mert csapatszinten, kohézióban és edző tekintetében az igazság, hogy fényévekkel jobbak, mint a Sixers. Tehát itt tényleg az a kérdés, hogy ki fog-e jönni a talent különbség, mert csapatként, mondom, és edző tekintetében nem kérdés, hogy melyik a jobb csapat.
A Raptorsnak talán az egyetlen problémája volt a szezon nagy része során, hogy a padja egyszerűen szörnyű volt, tragikus, és amióta megtalálta viszont ezt a gigarotációt, ugye nem a számra gondolok, hogy hány embert rotál, hanem hogy milyen magasak, Nick Nurse, és jön a padról Achiuwa, Boucher és Ted Young, azóta azért ez sokkal-sokkal jobban néz ki. És ez miért fontos itt kiemelni, mert az Embiid nélküli perceket agyon kell nyerni a Raptorsnak. Tehát ezt ugye azért láttuk, és még ebben az idényben is az a helyzet, hogy azt hiszem 117 ponttal verte a Philly-t a Raptors 4 meccsen Embiid nélkül, miközben Embiiddel meg kikaptak majdnem 100 ponttal. De lehet, hogy ez még a régi párharc, igen, ez még a 2019-es párharcnak a mottója, de ha nem is ennyire durva, de hasonló számokat hozott, azt tudom, ez a 4 meccs is, ennek a rájátszásban is meg kell történni, ennek teljesülnie kell ahhoz, hogy a Raptors nyerhessen. Ez teljesen nyilvánvaló, és nyilván az sokat segít, hogyha tényleg DeAndre Jordant akarja játszatni Doc Rivers, ahhoz előre is gratulálok. Jó, én más faktort nem nagyon tudok, úgyhogy én mondok egy tippet rögtön, szerintem 2-4 lesz, és szerintem a Raptors tovább jut.
Én mielőtt tippelek, hadd vegyem át most akkor én a szót. Nyilván Hardenről is beszélnünk kell, ugye az ő első 4 mérkőzése a 76ers-szel már elfelejtettek, olyan rég volt, de 26,8 pontot átlagolt, 12 asszisztot, és 59%-kal dobott a mezőnyből, és 50%-kal triplázott, 90%-os büntetőzés mellett. Az azóta lejátszott 17 meccsen, 19,7 pont. Az assziszt átlag, ez még nyilván mindig szép, tehát ez a játékának ezen elemet természetesen nem esett szét, 10 asszisztot átlagol, de növekedtek a labdaeladásai 2,8-ra, 3,6-ra, borzasztó 36,3%-kal dob a mezőnyből, és 29%-kal triplázik. Én ezért is gondolom, hogy nála egyértelműen sérülés van. És ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy ezt mennyire látjuk. Hogy ez a lovagló izom sérülés, ami őt hát elkíséri most már az elmúlt években, hol jobban, hol rosszabbul játszik vele. Én simán látom közben, hogy az első 4 meccsen éppen fit volt fizikailag, aztán történt valami, meghúzta edzésen, nem lehetünk ebben biztosak, de nem létezik, hogy itt csak sima, szimpla mezői formahanyatlás volt, mert egyszerűen annyira borzasztóan játszik, és annyira lassúnak tűnik, annyira nem robbanékony, amit nem indokolna az, hogy 33 éves, tehát ilyen hirtelen nem öregedhet 5 évet, vagy 8 évet, ahogy kinéz, úgyhogy nyilván nem fogok erről semmit sem mondani, mert ha tud vele játszani, akkor nem fogják azt megadni a Raptorsnak, hogy azt mondják, hogy hát igen, igazából sérüléssel bajlódok, maximum a párharc után fog esetleg ebbe beleállni Harden, hogyha tényleg így van. Hogyha ő így játszik, tehát hozza azt, amit az utolsó 17 meccsen, lehet, hogy ki kell mondanunk, hogy akkor egyáltalán nincs esélye a Sixersnek?
Nem. Talán idáig nem mennék el, de hogyha...
Mondjuk, hogy a Harris hoz egy extra szériát, akkor talán.
Hát, vagy de... Maxi. Főleg ő, mert az ő gyorsasága az jobban meg tudja bontani a Raptorsnak a mindig kicsit késésben lévő védekezését.
De azzal egyetért, hogy valakinek extra 20 pont feletti átlagot kell hoznia, tehát vagy Harrisnek, vagy Maxinek Embiiden kívül, tehát valaki kell, hogy fel ő mellé, mint legit második számú opció.
Most ezt a 20 pontos átlagot, ezt most így nagyjából húztad meg, gondolom, mert lehet nagyjából az, hogy persze. Levédekezik annyira Raptors, hogy nem kell egy 20 pontos átlag, csak mind a kettőtől 17, de nem a második opciót emelném ki ebben. Egyértelműen azt emelném ki, hogy a triplázásuk jó legyen. Tehát szerintem ez fontosabb lesz. Hogyha jól tripláznak, abból össze fog jönni az a 15-17 pont, főleg Maxinél meg Harrisnél, akik azért nyilván mást is csinálhatnak, megvan a jogosítvány. Én inkább ebbe látom, és nem a második opció fellépésében, mert a Raptors azért nem fog itt 130-akat dobálni, hogy itt ennyi biztos pontot kelljen valakinek szerezni. És akkor egy tipp ezek mellé, vagy ezek után?
Biztos, hogy 7 meccset fog tippelni, és most feldobok képzelen egy pénzérmét, Sixers 7 meccsen.
Tibi?
Igen, valószínűleg a párharc elején a Embiid ISO itt be fogják váltani közepes dobó helyzetekre, és ugye az lesz az izgalmas, hogyha az nem működik, akkor mit fognak csinálni, és akkor lesz egy olyan opciójuk, hogy Embiid labdás elzárásokat vigyen, és egy kicsit az egész támadó rendszerüket átalakítsák, ami szintén működhet, de nyilván a Harden faktort nagyon nehéz kivenni. Hogyha kiderülne, hogy Harden csak lusta volt ezen a 17 meccsen, ami nyilván fikció, akkor azt mondanám, hogy a Philly az 4-2-vel fog tovább jutni, viszont Zolinak igaza van, tényleg Harden szörnyű az utóbbi pár meccsen, sőt, gyakorlatilag végig szörnyű volt. Hú, nagyon nehéz tippelni, tényleg ez a legnehezebb, mert még az érzelmeket se tudom belevinni. Én azt mondom, hogy 7 meccsen fog tovább jutni a Raptors.
Na, ezt végre háromféle tipp egy párharchoz, királyság.
Két perccel ezelőtt még lehet, hogy a Filit mondtam volna, de egyre inkább, ahogy győzkedem magam, meg ahogy folyik előttem a sorozat, így egyre inkább azt láttam, hogy a Raptors ezt meg fogja valahogy nyerni, ki fogja izzadni. De nagyon jó sorozat lesz, ezt érdemes lesz nézni mindenkinek, tényleg szakmailag is, mindenhogy ez szuper sorozat lesz.
És akkor az utolsó sorozatunk egy olyan sorozat, amiben Dallas komoly gondban van, Luka Doncic sérülésével, és az eddigi ködösítés, hogyha fogadni mernék arra, hogy esetleg Curry egy meccsen nem lesz, hát szerintem Doncic meg egy hétig nem lesz. Most így látom, ezt nagyon furcsa lesz úgy beharangozni ezt a párarcot, ezt a Dallas-Utah párarcot, hogy erről nincs pontos információnk, mert itt egyértelműen az dönti el a párharcot, hogy van-e Doncic vagy nincs, az én szememben legalábbis. Úgy gondolom, hogy a Doncic-csal felálló Dallas ellen a Jazznek arra nincs esélye, hogy 4 meccset nyerjen. Tehát egyszerűen ott nem állítom, hogy 4-0 vagy 4-1 lenne, és nem is túl jó meccsap a Dallasnak a Jazz, de én azt gondolom, hogy összességében annak egyértelműen a Dallas lenne az esélyese. De ha már csak az első 2 meccset kiadja Doncic, és kicsit bicegve visszatér a harmadikon, akkor meg már teljesen máshogy kell számolnunk. Ha az egész szériát kihagyja, akkor meg szerintem a Dallasnak nincs esélye. Zoli?
Az a baj, ez nem olyan sérülés, hogy itt bicegve visszatérsz. Tehát a vádli húzódás az olyan, hogy ha arra rásérülsz, és attól függően, hogy ez egy komplex izomcsoport, ezzel nem lehet játszani, hanem 100%-os. Tehát ha visszatér és rásérül, akkor ott már komoly sérüléseket is veszélyeztet, akár egy ahilles sérülést is, amit nyilvánvalóan el akarsz kerülni, és hogyha ez így lenne, akkor egyszerűen kiüli az egész párharcot, és hát ezzel valószínűleg sajnos az egész playoffot. Most írta alá a Supermax szerződését, nem fogsz kockáztatni akkor, hogyha te vagy a Mavericks. Jó hangzik a playoff, de 23 éves szupersztárod van, nem fogod megkockáztatni, úgyhogy engem azt se lepne meg, hogyha kiülni a teljes első kört, nem várom azt, hogy játszon szombaton, és ez nem pessimizmus, hanem ez realizmus. Tehát ezzel a fajta sérüléssel nem lehet szórakozni, ez teljesen meg kell gyógyuljon, és ráadásul utána még agresszív és proaktív rehabot is kell csinálnod rá. Tehát ez olyan sérülés, ami utána kiújulhat, tehát hogy ez problémás terület lehet. Így én nem látom azt, hogy ha játszik, akkor meg 100%-os, tehát ez tök egyértelmű. Nem fogják megkockáztatni ezt a 200 millió dollárt. Gondolj bele, hogyha most egy Achilles szakadást szenvedne szegény, azt jelenteni, hogy mikor? 2024-ben látnánk kb. Vagy 23 legvégén. Tehát több mint egy év. Igen. Lenne, úgyhogy nem fogok vele kockáztatni, az tuti.
Viszont ez akkor a Jazz-t teszi nálad is a széria esélyesére.
Egyértelmű, persze. Tehát a Luka nélkül nincs esélyünk párharcot nyerni. Én azt gondolom, hogy senki ellen, de a Jazz ellen meg aztán végképp nem. Tehát még hogyha esetleg mondjuk első vagy második helyen végeztünk volna, és jönne mondjuk, nem tudom, egy Pelicans, mondtam valamit, az első körben, akkor azt mondom, hogy ott még lehet esélye akár Luka nélkül is, de Jazz ellen nincs. Független attól, hogy csapatkémia problémáik vannak, azt várjuk, hogy a Gobert Mitchell duót szétszedjék ezen a nyáron. Ezzel együtt sem látom, hogy meccseket nyerhet a Mavs, tehát szerintem egy-egyet lehozhat az első két hazai meccsen Luka nélkül, de onnantól ez azért átvenni az irányítást szép lassan, de biztosan a Jazz. Két hazai meccsét utána megnyerni 3-1, és utána az lenne a kérdés, hogy 4-1 vagy 4-2, még egyet esetleg tud valahogy nyerni a Mavs, de az lenne a legjobb esetőség a 2-4 Luka nélkül, és hát nyilván a söprés lehetősége is benne lenne.
Ezzel egyetértek, na most itt tényleg mi alapján próbáljuk ezt belőni, hogy most a felénél lesz Luka, vagy az elejétől, vagy végig nem, szóval ezt nem tudjuk. Annyi biztos, hogy nem tudom, Tibi, egyetértesz-e, a Mavsnek a legfőbb feladata, ha van Luka, ha nem, az az, hogy a playoff Mitchellt kint tartsa, és középtávolikra, meg rossz triplákra, vagy tényleg ilyen távoli pull-up triplákra kényszerítse rá. Hogyha ez a védekezés ezt valahogy meg tudja oldani, és kellő mennyiségű switching jöhet a pick and roll-jaik ellen, amire szerintem a Dallasnak amúgy van emberanyaga, mondjuk az nyilván Brunson ebben nem segít, de Dinwiddie már szerintem egészen jó erre, aztán ott van Finney-Smith, aki egyébként is jól szokta fogni Mitchellt, Kleber, Powell, ezek azért mind valamennyire cserélhető emberek, Bullock is. Mégis nem rossz az emberanyaga a Jazz levédekezésére a Dallasnak, és mindenki tudja, hogy mi hogy kell levédekezni a Jazz a playoffban, mert évek óta látjuk. Tehát minél több switchinget.
Ugye az a baj, hogy a három, ha itt közösszóltak, hogy a legutóbbi három playoff párharcában Mitchell 33,9 pontot átlagol, 5,2 asszisztal, de ez nem is annyira lényeges az asszisztal, mert gyakorlatilag 34 pontot átlagol 64%-os true shootinggal.
És elképesztő, hogy bejut a gyűrűhöz. Szóval én azt látom, hogy amikor Mitchell bejut a gyűrűhöz a playoffban, akkor szinte megállíthatatlan. És ezért mondtam azt, hogy emeltem ki, hogy a switching mellett még erre kell szerintem nagyon figyelnie majd a Dallasnak.
Igen, ugye se a Nuggetsnek, se a Grizzliesnek, se a Clippersnek nem vagy gyakorlatilag ellenszere ellene. Viszont azt hozzá kell tenni, hogy a Mavericks ellen nagyon kicsi minta, de idén azért beleszaladt nagyon jó csapatvédekezésbe. Tehát ugye az ellenük lejátszott két utolsó meccsén 14,5 pontot átlagolt 28%-kal a mezőnybe, 23%-kal triplázott. Jól meg tudtuk találni ellen a védekezést, ugye ez mi volt? Gyakorlatilag Kidd fogta és a teljes berendezést rádobta. Ugye van angolban egy mondás, hogy through the kitchen sink, tehát hogy a mosogatót is rá dobta a fejére. Ezt csináltam Mavericks. Mit jelentett ez gyakorlatban? Rengeteg duplázást, csapdázást és minden más kreatív dolgot beleértve ugye az időszakos zónát is, amit gyakorlatilag Kidd megpróbált. És ezáltal elértük azt időnként, hogy egyébként másoknak lett könnyű dobó helyzete, de Mitchellt valamennyire le tudtuk limitálni. Ha ezt esetleg valamilyen szinten meg tudja ismételni a Mavericks, és ugye a másik oldalon gyakorlatilag switchekre tudjuk ugye kényszeríteni őket. Nyilván, hogyha ha van Luka, akkor ideális esetben ő ájzózna. Ha nincs, akkor meg iszonyatos módon fel kell kötni a gatyát Brunsonnak és Dinwiddie-nek, és na náluk viszont akkor is talán itt egyet értené velem, hogy nekik viszont tényleg 20 plusz pontot kellene hozni a kettőjüknek nagyon jó hatékonysággal.
Hogyne, hát igen. Tibi, milyen kulcs dolgokat nem említettünk szerinted még itt a párharcban?
Szerintem nagyjából mindent. Ugye a switch az nekem nagyon-nagyon tetszik, és ugye Lukával lehet switchelni gyakorlatilag mindent. Ha ő nincs a pályán, ugye akkor kell két ballhandler is, hogyha Brunson és Dinwiddie egyszerre van a pályán, ott már azért ezt jóval nehezebb megoldani, mert azt még csak-csak meg tudod oldani, hogy mondjuk egy játékos ne váltson, hanem picit megcsapdázni Mitchellt, abból szépen lerotálni. Ha már kettő ilyened van, az már nem tetszik nekem annyira.
Szerintem Dinwiddie-vel Dinwiddie-t nem is próbálják majd bújtatni. Dinwiddie-nek hosszú kezei vannak, nem egy alacsony irányító, Mitchell meg nem magas, nem hiszem, hogy az lesz a Dallasnak a felfogása, hogy oké, Brunson tényleg ne kerüljön szembe Mitchell-lel, de szerintem Dinwiddie-t nem fogják így bújtatni.
Valószínű nem fogják, de még akár bújtathatnák is, hogyha lenne Luka, de az, hogy nem kell bújtatni, az ugye még inkább erősíti azt a tézis, hogy jó váltani ellenük, és Mitchellt rá kényszeríteni arra, hogy ne gyűrű közelébe fejezzen be, hanem jumperezzel. Egyébként alapból a Utahnak a támadó játéka az viszonylag fekszik a Dallas védekezésének, csak ugye tényleg az a baj, hogy ha nincsen Luka, akkor teljesen mindegy, felesleges elemezgetni kb. Szóval egyszerűen ez a Dallas azért Luka nélkül, nem tudom, nem is feltétlenül playoff csapat, sőt, hát nem playoff csapat.
Ne, egyértelmű.
Úgyhogy abban az esetben tényleg nyerjünk egyet, élvezzük, ha mennyire lehet élvezni. Sajnos Zolinak igaza van abban, hogy ez egy olyan sérülés, amivel én azt is nehezen képzelem el, hogy majd a harmadik meccsen csatlakozik, vagy nem tudom, az ötödik meccsen csatlakozik, mert hogyha ki kell hagyni a 3 hetet, akkor szinte biztos, hogy nem lesz 100%-os. Akkor lesz 98%-os, de érdemesen mondjuk egy 0-2-nél kockáztatni, ha csak nem tudom, 2% esély van annak, hogy tényleg Achilles sérülése van, hogy ez bekövetkezzen, vagy egy komolyabb válli sérülés.
Nem érdemes, és nem érdemes, és nem is fognak szerintem.
És egyszerűen Luka nélkül elő-hátul tényleg az a vicces, hogy hátul is sokkal-sokkal nehezebb lenne. Elő meg aztán így és föl gyakorlatilag tényleg arról beszélünk, hogy az egész Dallas támadó játék a Lukára épül, és az, hogy lett most egy pici segítsége, hogy Dinwiddie jött, és van egy secondary ball handler, ugye nem csak Brunson, hanem van még egy, az szuper, és emiatt vagyunk ott, ahol most vagyunk. És sajnos az összes olyan dolog, ami pozitívum, az anulálódik, az, hogy jó perimétervédőink vannak, Mitchellre tudjuk meccselni a Jazznek a többi játékosát, de ez mind semmit nem fog számítani, hogyha nincsen Luka. Nem tudom, én abba bízok, hogy ez a sérülés ez annyira nem komoly, hogy inkább csak ijegység volt, most megint ugye kicsit az érzelmeimet mondom el, és már az első mérkőzésen ott lesz, és kiderült, hogy most a ködösítés csak arra ment, hogy a Jazz azt a picit ködbe tartsák, és 4-2-vel tovább fogunk jutni. De mondom, ez egy vágyálom jelenleg, hogyha nincsen Luka, akkor sajnos marad a szurkolás a Golden State-nek.
Ha nincsen Luka, akkor ez egy 1-4-es párharc véleményem szerint. Egy meccset fog találni a Dallas.
Ugyanazt akartam tippelni.
De hát főleg a Jazz leolvadásai simán előjöhetnek, tehát én nem tudom, hogy ebbe az idényben ez mennyire rendszeres, de nekem úgy tűnik, hogy szinte minden második meccsen, főleg az elmúlt időkben, úgyhogy akkor ez egy 1-4-es párharc. Ha kezdetektől lenne Luka, akkor valószínűleg Dallas továbbjutást mondanék. 4-3-at vagy 4-2-t. De jelen pillanatban...
Ezt is lehet, 4-3-at tippelek, ha van Luka, mert a Jazz nem jó matchup alapvetően, és főleg, hogyha megnézed, nem is feltétlenül Mitchell-t, hanem ha megnézed Clarksont, Bogdanovicsot és Conley-t, mind a hárman 40%-hoz nagyon közel, vagy bőven 40% felett tripláznak, és nagyon jól szoktak játszani a Mavericks ellen, tehát ez egy borzasztó nehéz csapat a Mavs-nek akkor is, hogyha van Luka. Azért a hazai pályás szerintem segítene, és a hetedik meccset valahogy behúznánk. Ha nincs, akkor pedig 1-4. Egy meccset valahogy nyerünk oda-haza szerintem, vagy akár egy backdoor sweepet is el tudok képzelni, hogy az első meccset ugye nagy lelkesedéssel a csapat összeborul mindenki, és akkor valahogy behúzzuk, de utána egyszerűen kijön a talent különbség.
Aha, ez nagyon tetszik ez a tipp. Viszont akkor végigértünk azokon a párarcokon, amiket már most tudunk, bár igazság szerint már most is rámehetnénk akár ugye a Memphis Minnesota és a Boston Brooklyn elemzésére, de azt meghagyjuk a másik két párharc mellé, ami ugye később derül majd ki, úgyhogy ezen a héten még majd ezzel jövünk, és hát Tibi, nagyon szépen köszönjük, hogy ma rendelkezésünkre álltál, és itt a szakértelmeddel is segítetted az elemzést.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, és jó szurkolást kívánok mindenkinek, egy nagyon jó playoff áll előttünk, úgyhogy én nagyon várom a mérkőzéseket. Sziasztok!
Én is köszönöm, Tibi, hogy itt voltál. Sziasztok!
Zoli, mi nekünk pedig akkor még lesz egy ugyanekkora körünk, ráadásul annak az elején is lesz egy szép hosszú bevezetés, ugyanis el kell búcsúznunk majd, hogyha jól számolok, akkor 4 csapattól, és hát ezt a podcastet mi pénteken vesszük majd fel, és talán pénteken ki is rakjuk, de ha nem, akkor szombaton. Úgyhogy nagyjából így számolhatnak majd a kedves hallgatók, meg mi is. Azért jó végre itt tartani, ugye?
Nagyon-nagyon jó, és én a mai play-in meccseket is várom egyébként, mert azok is rohadt érdekesek lesznek, de nyilván azért még inkább a már kialakult párharcok első meccseit. Itt főleg a Raptors, Sixers, amiről ma nem beszéltünk, ugye Celtics, Brooklyn, ezek elképesztő csemélyék lesznek keleten. Nyugaton azért picit más helyzet, így hogyha nem lesz Luka, nyilván azért az egyfajta keserűség. A Suns szerintem nagyon-nagyon simán meg fogja verni az ellenfelét, bárki legyen az. A Memphis és a T-Wolves azért, nem azt mondom, hogy nem a Memphis-re fogok tippelni, spoiler, de azért ott az érdekes lesz, nyilván ott beszélünk el majd a Memphis koráról és a matchupok érdekességéről, mert ha van egyébként nehéz matchup a Memphisnek, center poszton, akik kicsit így kizökkentetik őket ebből, akkor ez pont egyébként Karl Anthony Towns, abból a metódusból, abból a sémából, amit ők nagyon jól játszanak.
Most itt nem akarok rátérni a Minnesota gyenge védőlepattanózására, és a Memphis Liga elit támadó pattanózására, úgyhogy ez csak félig igaz szerintem, amit mondasz, de ezt akkor majd kiveszéljük.
De itt most főleg védekezésre gondoltam, tehát ugye, hogy én nem is biztos, hogy Adamszal kezdenek, de majd ezt átbeszéljük legközelebb.
Na jól van, akkor viszont köszönöm szépen, Zoli, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, látjátok, még említés szintjén se tudunk leállni, úgyhogy mi is nagyon pörgünk, remélem, hogy ti is nagyon pörögtök, és azt is köszönjük, hogy velünk tartotok, még ilyen hosszú adások végén is, azt is, hogyha támogattok minket a Patreonon, és jelentkezünk rendszeresen a playoff alatt is, ahogy azt megszokhattátok. Minden jót, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.